Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. FM 97.00.
Dávid Gyula előadását közvetítjük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. Gyémánt és vas, azaz mi van a bolygók közepén? A felvétel 2005. január 31-én készült.
Tisztelt hallgatóság, ez az előadás sorozat különleges helyekről és különleges anyagokról szól. Majd elkalandozunk a világegyetem mélységeibe, 10 milliárd fényévekre, vagy még azon is túl. De hát a második előadáson igen közel maradunk, hiszen az egyik legkülönlegesebb hely és a legkevésbé ismert anyagfajta itt van közvetlenül a lábunk alatt. Egy híres tudós mondta, nem pontosan ezekkel a szavakkal, néhány évtizede, hogy kevesebbet tudunk arról, mi van 1000 kilométerrel a lábunk alatt, mint, és akkor mondott valamit, hát én most például azt mondom, hogy mint ami 170 ezer fényévre a magellán felőbe a szupernovánál történik, arról elég részletes képeink, felvételünk, mindenféle spektrumú rögzítésünk, modellünk, elméletünk, minden van, itt alattunk a Föld belsejébe viszont, hogy ott mi van, arról nagyon keveset tudunk. Nem csak a Földről, hanem úgy általában a bolygók belsejéről. Hát, milyen kérdések merülnek föl? Először is mi az, hogy bolygó, milyen anyagból van, honnan van az az anyag, amiből a bolygó van, honnan származik, hogyan jött létre egyrészt az a konkrét bolygó, másrészt az az egész bolygórendszer, amiben mozog. Milyen egy bolygónak a belső struktúrája, hogy jelenik meg ez a külső részén, tehát a felszínén, a légkörében, a kívülről észlelhető adataiban, keringésében, mágneses terében, Isten tudja miben. Hogy lehet mindezt megtudni, az az egyik legfontosabb, hogy amit látunk a bolygóról, az azt tették az emberek észre, az, hogy fénypontok szaladgálnak az égen, amikor éppen nincs hóvihar. És ha ezt mind sikerül megválaszolni, akkor lehet jóslatokat tenni más bolygókra, más naprendszereknek a bolygóira, aztán ha éppen szerencsénk van, akkor lehet ellenőrizgetni. Hát most kezd éppen szerencsénk lenni, vagy egyesek ezt nem teszik szerencsének, hiszen nem egészen stimmelnek az elméletek, erről majd mindjárt lesz szó. Hát mi a bolygó? Ja, megnéztem valami régi tankönyvben, a bolygó az saját fénnyel nem rendelkező nagyobb szilárd égitest. Három bajom van, az égitest az rendben van. Mi az, hogy saját fénnyel nem rendelkezik? Hát a spektrum melyik részén? Amikor ezt kitaláltak, akkor ugye fényről volt szó, látható fényről, de az égitestek mindenféle spektrális tartományban bocsátanak ki sugárzásokat, és ezek nagyon nem arányosak egymással. Van olyan égitest, ami például a rádiótartományban nagyon erősen sugároz, miközben saját fénye, tényleg látható fénye nincs. Infravörösben meg persze mindegyik a adott hőmérsékletnek megfelelően adja jelet, aztán lehet azon vitatkozni, mi az, hogy ebből saját fény. Lehet ugye ezt úgy fogalmazni, hogy önálló energiaforrás nélküli, tehát a bolygó az a napnak, egy külső energiaforrásnak a fényét veri vissza, de megint lehet azon töprengni, hogy például a Földnek van egy saját energiaforrása. A Föld belsejéből hő szabadul ki. Ez egyrészt még az ősi hőnek a maradványa, másrészt pedig most is rádioaktív bomlások termelnek benne hőt, akkor ez a saját forrás vagy nem. Maradjunk abban, hogy bolygó az, ami nem csillag, és hát alulról meg azt mondjuk, hogy ami már nem egy atom, hanem két atom együtt, az már egy ilyen kis szilárd test, az már akkor a pici bolygó. Lényegében, átkértünk a másik, mi az, hogy nagyobb, mihez képest nagyobb, folyton a spektrum van a nanométeres, mikrométeres tartománytól egészen a millióméteres, megaméteres tartományig. Különböző égitestek ezek itt mind előfordulnak, és hogy éppen mi ebből a bolygó az önkényes. Tehát mindesetre most, amiről itt lesz szó, az mindenféle ilyen égitestekről fogunk beszélni, és az, hogy ebből mi a specifikusan a bolygókra jellemző, az majd kiderül, az majd a fizikai tulajdonság döntik el. Ugye a szilárdot azt már korábban feladták, mert ugye vannak gázbolygók, az meg aztán vita kérdés, hogy egy gázbolygónak a belsejében vajon van-e valami szilárd, és hogy az attól bolygója, hogy belül szilárd, vagy egy jó nagy darab gáz magában is bolygó, ezen megint lehet vitatkozni. Tehát maga az a probléma, mi az, hogy bolygó, az kicsit finoban van megfogalmazandó dolog. Na most hogy keletkezik egy ilyen, és honnan szerzi az anyagát? Hát egyetlen egy bolygónak a léte és tulajdonságai önmagában nem érthetők. A naprendszer tanulmányozásának az az első nagy tanulsága, hogy önmagában például a Földet nem lehet megérteni. Az egész rendszernek a keletkezését együtt kell megértenünk, megmagyaráznunk. A konkrét objektumoknak a tulajdonságai ebből a közös keletkezésből magyarázhatók. Most kb. 20 éve még azt lehetett volna mondani egy ilyen előadásban, hogy a naprendszer keletkezése megmagyarázásának az az egyik nagy baja, hogy csak egy példányt ismerünk belőle. És egy példányból nehéz általános következtetéseket levonni. Most már kb. 200 naprendszert ismerünk, és annál rosszabb nekünk. majd erről mindjárt részletesen. A most következőknek egy részét már a múltkor elmondtam, nem tudom, hogy nem valószínű, hogy mindenki itt volt. Tehát a vákum tulajdonságával kapcsolatban, a világűr helyén levő plazmával kapcsolatban már fölmerült, hogy a bolygók keletkezésének magyarázatához is szükség volt arra, hogy a világűrt az nem űr tölti be, hanem plazma anyag. És ott akkor a bolygó keletkezéséről néhány dolgot már mondtam. Tekintsük most át ezt. Régen azt gondolták, hogy a bolygórendszer az tipikusan égi mechanikai probléma, tehát mechanikai. Ugye azóta kiderült, hogy mechanikai és elektromágneses jelenségeket együtt kell vizsgálni ahhoz, hogy a keletkezését megértsük. Tehát egyrészt a gravitáció és a forgás az tényleg a mechanikába tartozik, másrészt a keletkezésnél a magnetohidrodinamika, a sugárnyomás, és beleszámít a plazmában folydogáló áramok, a befagyástétele és hasonlók, ez a magnetohidrodinamikához tartozik, másrészt a kémia is számít, a naprendszer keletkezésénél nagyon fontos volt a különböző alkotó anyagoknak a kémiája és ezzel kapcsolatos fizikokémiai tulajdonságok. Mert ugye ez volt az alapprobléma, hogy egy rendszert ismerünk. Ha az ember nagyon megerőszakolta a gondolatot, azt mondta, hogy nem egy, hanem három vagy négy rendszert ismerünk, hiszen a nagy bolygóknak a holdrendszere az kicsibe hasonlít az egész bolygórendszerhez. Körülbelül ugyanaz a keletkezési mechanizmus, az ismétlődik meg, és ezért, hogyha összehasonlítjuk a különböző holdrendszereket meg az egész naprendszert, akkor abban már lehet általános következtetést levonni. Na, olyan gondok voltak még, hogyha üres a világ, csillagok köztük semmi, akkor honnan van a bolygók anyaga? Hát tudjuk most már, hogy a világ nem üres, hanem gázpor felhők töltik ki különböző sűrűségűek. És erről volt szó, amikor részletesen, hogy a mechanikai modell az a tapasztalatnak nagyon ellentmond, fő probléma az impulzus momentummal volt kapcsolatban, ezt Alfvénnek a magnetohidrodinamikai jellegű modellje magyarázta meg az 1940-es években. Tehát mit kell megmagyarázni, milyen anyag alkotja a bolygórendszert, honnan származik, milyen a kémiai eloszlása, más anyagból van a Jupiter és másból a Merkur, milyen geometriai elrendelésben vannak, hogy kerültek oda ezek az objektumok, milyenek a fizikai tulajdonságok, hőmérséklet, perdület, méret, stb. Milyen kapcsolatban van a csillag a bolygóval. Hát mit tapasztaltunk a naprendszerből? Az anyag nagy része a napban van, az 750-szer nagyobb, mint az összes többi összesen. A perdület nagy részekén van a bolygókban. Az egész rendszer egy síkban kering nagyjából, ugye plusz-minusz néhány fok. Kétféle bolygó van, az egyik az kőből van, a másik gázból van, és azt mondom, itt a kérdés, hogy a gázbolygó belsejében van-e valami szilárd, és ugye fölírták a Tiziot-Bode szabályt, ez a bolygók keringési pályának a nagy tengerének az aránya, és ez valamilyen módon a kettő hatványaival megfeleltetésbe kerül, kivéve a nagy hiányzott egy, és akkor rögtön kitaláltak egy hiányzó felrobbant bolygót, a Mars és a Jupiter közé a Phaetont, hiszen akkor ez a sorozat ez teljesen szépséges lenne. Most ezen nem mondom, hogy nagy idejéig le kellett vonni a Merkurt, és akkor úgy kellett ezeket, lehet varázsolni a számokkal. Most ez a képet ez arra emlékeztet, mint amikor Kepler a nulladik törvényét felállította, bizonyára tudják azt is sokan, hogy a Kepler, amire legbüszkébb volt, az, hogy a szabályos geometriai testekkel hozta kapcsolatba a bolygók pályáját, egymásba rakta a tetraédert, oktaédert, ikozaédert, dodekaédert, meg a kockát, meg föl módon rakosgatta egymásba, és akkor az így kialakuló objektumoknak, ezeknek a gömböknek a sugarai megfeleltek a bolygók pályáinak. Ez éppen olyan misztikus és számmisztikai jellegű dolog volt, mint a Kepler másik három törvényen. Más kérdés, hogy mi utólag ezt nem tartjuk fontosnak, mert emögött nem találunk mély fizikai tartalmat, míg a másik három Kepler törvény, az pedig a gravitációnak a newtoni törvényéből levezethető, tehát az egy mély és általános átfogó fizikai elméletnek a következménye, ezt meg úgy mondjuk, hogy véletlen. Hát aztán utólag most, amikor nem is olyan régen próbálták rekonstruálni Keplernek az eredeti modellét, ő ezt megcsinálta szépen a testeket, és egymásba rakta a gömbökbe, ezt oda ajándékozta a császának, az meg azt mondta, hogy Szóval ezért nem volt érdemes megcsinálni, de az is kiderült, hogy kicsit csalni kellett, ugye a gömböknek véges vastagságot kellett feltételezni. Tehát amikor megcsináltak Pakundekliből, akkor nem egészen illeszkedett, szóval az ember egy kicsit csal, hogy ilyen szép kép kijöjjön, hát ez se teljesen pontos. Mai tapasztalatunk szerint emögött nincs igazából fizika, hanem ennél sokkal bonyolultabb szabályok határozzák meg az, hogy hol vannak a naprendszerben testek és hol nincsenek, és ezt mindenféle számítógépes modellezéssel próbáljuk elemezgetni, megmagyarázni. Hát mi van még? Tudjuk, hogy valahol tudjuk, hát sejtjük, vagy elhisszük, hogy valahol a naprendszer külső zónájában van az Oort felhő, az üstökös zóna, az is valószínűleg együtt keletkezett a naprendszerrel. Azt, hát honnan származik a naprendszer anyaga? ez csak levegő. A régi kép az volt, hogy nincs semmi a csillagok között, és voltak ezek a modellek, amiket a múltkor elmondtam, hogy a napból szakították ki valamilyen katasztrófa, vagy valami rendszeres folyamat az anyagot. Ennek ellentmond az a kísérleti tény, hogy a deutérium a bolygók anyagában és a napanyagában egészen más eloszlású. Ha ez az anyag megjárta volna a napot, akkor ez a deutérium kiégett volna a bolygók anyagából, de nem égett ki. Tehát három nagyságrendel több van a csillagközi anyagban, mint a napban, tehát a mi anyagunk nem járt a napban. De azt is tudjuk, hogy csillagok hamujában születtünk, a nehéz anyagaink azok megjárták más csillagnak, tehát egy régi szupernovának a belsejét. Majd lesz részletesen mindjárt lesz. Erről is meséltem a múltkor, hogy gázfelhő befogása is valószínűtlen, és a mai modell ennek a régi naprasztéri modellnek a továbbfejlesztése, a porfelhő elkezdett összehúzódni, elkezdett keringeni, ugye az impulzus momentum megmaradt, kisebbet, akkor gyorsabban forgott, egy lapos korongá alakult, a közepéből kialakult a csillag, aztán körülött a bolygók. Ez a mechanikai modell, ez nem tudja megmagyarázni, hogy miért mennek olyan messze kint és olyan gyorsan a bolygók, ahelyett, hogy a külső, középső rész a csillag, az forogna gyorsan. És ez az, amit Alfvén magyarázott meg, mágneses modellal, amit a múltkor beszéltem. Na de térjünk oda vissza, hogy honnan származott az a gázpor felhő, egyáltalán mi ez a por? A por az ugye nehezebb elemekből áll, tehát kis picik és szilárd testecskéket nevezünk pornak, ez fémoxidokból áll, kis ásványszemcsékből, meg ilyesmikből. Ez az anyag, ez hajdani szupernovának a belsejében keletkezett, ugye a hidrogénből induló magfúziós folyamatok, először a héliumot hozzák létre, aztán a könnyű elemeket, és így tovább egészen a vasig, ami energetikailag a legkedvezőbb. Utána viszont már nem termel energiát egy ilyen fúziós folyamat. A csillag már olyan meleg, a belsejében ott vannak a legyártott nehéz elemek. A gravitáció össze akarná húzni, de belül már nem termelődik energia, ez nem tud neki ellenállni, a csillag beomlik, fölforrósodik a belseje, és ekkor már energianyelő folyamatok indulnak be, és ezek az energianyelő folyamatok hozzák létre a vason túli elemeket, amik ritkábbak. De a csillag ezt több milliárd év alatt tette ezt az eddigi szintézist, és néhány perc vagy néhány másodperc alatt zajlik ez az utolsó folyamat, amikor az összeomló csillag belsejében a nehezebb elemek is létrejönnek. Utána az anyag már teljesen be akar omlani a centrumba. Centrumban már olyan meleg van, hogy a legyártott nehéz atommagok szétesnek, és a szétesés közben neutrinók keletkeznek. A neutrinók ugye az olyan elemi részecskék, amik a gyenge kölcsönhatási folyamatoknak a résztvevői, tehát amikor a proton átalakul neutronnál, vagy viszont olyankor mindig felszabadul egy neutrinó, akkor a neutrinók áthatolnak a közönséges anyagon, több száz fényév vastagságú közönséges anyagon átfutnának, de itt olyan extrém körülmények uralkodnak, majd erről is lesz részletesen szó, hogy a neutrinó 100 méter alatt megáll, a berobbanó anyaggal szemben megindul kifelé egy neutrinó hullám, mint a betonfalba beleszaladna, lefékeződik benne, és kirúgja körbe ezt a berobbanó anyagot. Így a szupernovából a korábban legyártott anyagnak a jelentős része kiröpül. És utána ez az anyag elkeveredik a külső űrben, a gázfelhőket kb. 1%-nyi nehezebb anyag szennyezi. Tehát a naprendszer ősanyaga az szupernovából származik, illetve ez hozzákeveredett a már korábban meglevő hidrogén-hélium felhőkhöz. Honnan lehet ezt tudni? Hát egyrészt elméleti modellek. Az 50-es években Hoyle volt az első, aki elkezdte részletesebben vízt számolni azt, hogy a csillagok ismert napfizikai folyamatok alapján milyen anyagokat gyártanak le. Másrészt ennek az anyagnak a maradványait konkrétan meg lehet találni. Az általános élményük, hogy a meteoritok azok ennek a eredeti anyagnak a maradványa. És ugye mindenki tudja, az üstököseket is azért vizsgálgatják meg, most állandóan azt magyarázták a titánt is, hát az meg kicsit későbbi, de a viszonylag keveset háborított égitestek esetleg ezt az ősanyagot tartalmazzák. Mit kell vizsgálgatni? Anyagi összetételt, és ezen belül például nagyon fontos az izotóp összetétel, hogy a különböző elemeknek, az atommagjainak különböző izotópjai milyen arányban fordulnak elő a különböző égi anyagokban. Nagyon fontos volt, ebből ezt se tudja a közvélemény, hogy az Apollo expedícióknak, a Hold expedíciónak az egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy hozzájárult a naprendszer történetének a rekonstrukciójához. A holdpornak az izotóp összetételét megvizsgálták, összehasonlították a meteoritikus anyagoknak az izotóp összetételével, meg a Földön talált anyagnak az izotópjaival, és ebből sikerült például azt kiokoskodni, hogy a naprendszer keletkezését ez három szupernova járult össze. Egyik, amelyik legyártotta az anyagot, A másik, ami később segített összesűríteni, és a harmadik, az még később ott volt, aztán még egy kicsit beleszólt a történetben, mindjárt megmutatom, lerajzom. És az is kiderült egyebek között, hogy vannak olyan szilárd anyagdarabkák a naprendszerben, amik azóta szilárdak, mióta a szupernovából kirepültek. Ugye a forró szupernovából spriccel szét az anyag, hát az gáznemű vagy ilyen atomos formában van, megy kifelé és hűl. A könnyebb anyagok azok gázformában maradnak, de nehezebb anyagok is kerültek ki. Azok már a szupernovából kirepülő gázfelhőben elkezdenek egymással kapcsolatba lépni. Kiderült, ezt már közvetlen rádiócsillagászati mérések is mondották, hogy apró kis vas tűk, nagyon pici mikroszkopikus, olyan hosszúkás tűcskék jönnek létre, kis vaskristályok. Ezeket a csillagnak az erős mágneses tere párhuzamosan rendezi, és úgy viselkednek, mint egy nagy antenna rendszer. És ezért speciális módon szórják a rádióhullámokat, hogy ők is speciális módon sugároznak. Most ez az anyag, ez ettől a pillanattól kezdve, tehát alig néhány perccel azután, hogy kirepült a szupernovából, utána már szilárd állapotban van. És ennek az anyagnak egy része később megolvadtak a nap környékén, aztán utána újra kistesült, de van olyan, ami még mindig úgy van. Tehát lehet a naprendszerben olyan ősanyagot találni, ami sokkal régebbi, mint maga a naprendszer 4,5 milliárd éves, ez korábbról származik, és ennek ezek a tűk, ezek azóta eredeti kristályos állapotban vannak, ezeket is meg lehet találni, hogyha elég ügyesek vagyunk mindenféle ősi égítés darabkákban. Tehát ilyen izotóp analízis vezetett annak a kijelentéséhez, hogy ezeknek az anyagoknak a megszilárdulása körülbelül 4,6 milliárd éve történt, és vannak benne olyan izotópok, pontosan nem azok, hanem azoknak a bomlás termékei, ami kb. 100 millió év alatt bomlottak el. Bomlás termékek benne vannak a szilárd anyagban, tehát a kb. 100 millió évvel azelőtt keletkeztek ezek az izotópok, tehát az a bizonyos szupernova, ami az alapanyagunkat legyártotta, az 4,7 milliárd éve robbant. Hát hogy működik ez a csillag keletkeztető berendezés? Alapvető műszer, ami ezt legyártja, ez a galaktikus spirálkar. A galaktikus spirálkar egy nagy lökéshullám, tehát nem az anyag megy gyorsan körben, amikor a spirálokat látjuk, hanem ez egy ilyen sűrítő hullám. Ott nagyobb a sűrűség. Ahhoz hasonlít, mint amikor az ember a sekély vízben megy, és így a lábával tol maga előtt egy kis hullámocskát, az függőlegesen mozog, de azon a helyen sűrűbb ott, vagy nagyobb ott a mennyisége. Galaktikus lökés hullám megy körbe, és az alakítja ki ezt a speciális formáját, ami logaritmikus spirálnak felel meg. Ez egy gravitációs potenciál gödörnek felel meg. Most itt van egy gázfelhő, jön a galaktikus spirálkar, és akkor a gázfelhő belekerül ide, és ott egy kicsit összesűrűsödik, és ha szerencséje van, akkor kigyullad be, tehát az összesűrűsödés kigyullad be a csillag. Na most a galaxis középpontjától bizonyos távolságban a csillagok meghatározott sebességgel tudnak körbekeringeni. Ezt ki lehet számítani Kepler törvényei alapján. Ugye a Kepler közönséges törvény az úgy működik, hogy középen van a nap, és a napnak a tömege szabja meg, hogy körülöttem ilyen módon keringenek a bolygók. Egy nem pontszerű centrum, hanem egy eloszlott anyagmennyiség körül keringő égitestnél, meg a Newtonnak a gravitációs törvények azokat a következményeket kell figyelembe venni, amiről még később megint lesz szó, hogy a galaxis centrumától idáig, tehát az adott vizsgált csillagig tartó gömbön belüli anyag számít. Ezt az anyagot úgy tekinthetjük, mintha egy pontba lenne összpontosítva, és akkor erre a tömegre kell fölírni a Kepler törvényt, abból ki lehet számítani azt, hogy mekkora szögsebességgel kering ott az objektum. Ami ezen kívül van, annak a gravitációs hatása itt nulla. Tehát csak a belül levő anyag számít. Éppen ezért, ha például megmérjük azt, hogy különböző távolságokra a galaxis központjától milyen sebesen keringenek a csillagok, abból vissza lehet számolni a tömegeloszlást. Majd erről megint körül lesz szó, mert ezzel is vannak problémák. Na minden esetre az, hogy milyen gyorsan megy az adott csillag körbe, hát az attól függ, hogy milyen messze van a centrumtól. Na most ez az átlagos sebesség. Akkor megérkezik egy ilyen potenciálgödör, az oda behúzza, és ott egy kicsit tovább marad, mint kéne. Tehát, hogyha csak egyszerűen az adott módon elkering, ez a hullám ez utoléri, vagy lemaradt tőle. És akkor ott benne marad egy darabig ez a gázfelhő. Melyik megy gyorsabban, a csillag vagy a hullám? Hát a Kepler törvénye megmondja, hogy milyen gyorsan keringenek a csillagok, mindenki ilyen megyünk annál lassabban. A galaxis kar viszont úgy megy körbe, mint egy fix szögsebességű objektum. És éppen ezért van egy olyan tartomány, ahol pont ugyanakkor a szögsebessége a galaxiskarnak, mint az éppen ott keringő csillagoknak. Hogyha közre vagyunk, akkor a hullám megy gyorsabban, és akkor nem, akkor a csillag megy gyorsabban, és akkor hátulról átcsap rajta a hullám. Hogyha meg kívül vagyunk, akkor a csillag megy gyorsabban, és ő átszalad hátul a hullámon. Van egy olyan korrotációs, ilyen együttkeringő zóna, ahol nagyjából egyforma szögsebessége van. A naprendszer körülbelül ebben a tartományban van. Ez azt jelenti, hogy elég sokáig tartózkodik a csillag benne a galaxis karjában. Beleesik tehát ebbe a potenciálgödörbe, és ott akkor összesűrűsödik, kigyullad egy csillag. Na most, mivel itt nagyjából együtt kering, ezért elég sokáig benne van a galaxis karban, és még mindig benne van, itt ebben a viszonylag sűrű anyagban, amikor, hogyha elég nagy tömegű volt ez a csillag, akkor kb. 10 millió év alatt szupernová válik, és felrobban. És ez a felrobbanó szupernova beszennyezi ezt a galaxis karban levő gázfelhőt, beszennyezi a nehezebb anyagokkal, és miután továbbment a galaxis kar, akkor itt maradt már ennek a maradványaként egy ilyen nehéz elemekben gazdag gázfelhő. Benne vannak azok az izotópok is, amik a robbanáskor keletkeztek, de kb. 100 millió év alatt elbomlanak. Egyebek között itt keletkeznek azok a porszemcsék, meg kis vasszilánkok, már érdekelnek, öröm mondtam. Megy tovább a galaxis kar, és az anyag kering körbe, kb. 100 millió év múlva, hiszen ilyen 200 millió éves a kering, és 100 millió év múlva megjön a következő sűrítő hullám, és az már ezt a nehéz anyagokkal szennyezett gázfelhőt fogja összesűríteni, és akkor ebből egy olyan ősnap, vagy ősnaprendszer jön létre, ami már nem tiszta hidrogénből, héliumból áll, hanem benne vannak az előző szupernovának a termékei. És utána végig itt jött létre a naprendszer. Na most, ha szerencsénk van, akkor itt a környéken megint felrobban egy szupernova. Úgy tűnik, hogy szerencsénk volt, ezzel még azóta is vitatkoznak, hogy ez most kötelező vagy nem kötelező ahhoz, hogy naprendszer keletkezzen. De tény, hogy akkor, amikor ez a gázfelhőt elkezdett összesűrítni, a környéken megint volt egy robbanás, és annak a lökés hulláma is hozzájárult ahhoz, hogy a mi naprendszerünknek az anyaga összesűrűsödjön. Honnan lehet ezt tudni? Vannak ezek a korábban meglevő kis szilárd szemcsék adott izotop összetétellel, és ezeknek a felszíne hirtelen kapott külső sugárzást. És ezért a felszínen levő rétegnek az izotóp összetétele kicsit megváltozik, mert kívülről sugárzást kapott, és a szemcsék belseje meg nem. Ugyanígy azt is lehet tudni, hogy később, miután ezek az izotópok is már valamennyire elbomlottak, és már a naprendszer szerveződése elkezdődött, már kicsit nagyobb szemcsék jöttek létre, akkor megint volt a közelben egy szupernova, aminek a robbanása ismét sugárzásról szórta be a kialakuló naprendszernek az anyagát, és az akkori szemcséknek a felületén lehet megint megtalálni az újabb sugárzásnak a nyomaként létrejött izotópokat. Ugye a kisebb szemcsék már összeálltak, de azoknak a felületén ott van az előző sugárzás, ezek már nagyobbak, akkor ezen a felületen ott a következő. Ezeket persze mind ilyen icili-picili kis szemcséként kell elképzelni. Ma ilyeneket lehetett kideríteni például a holdporban talált szemcséknek az izotóp. Itt jön az, amit a múltkor elmeséltem, hogy ez a gázfelhő forog, összesűrűsödik, tekeri a besűrűsödött mágneses teret, és ezzel ezt a korongot kipenderíti, és átadja neki az egész rendszer impulzus momentumának a nagy részét. Ez volt tehát a mágneses etapja a fejlődésnek, a következő lépés viszont a kémiai differenciálódás lesz. Középen, ahol összesűrűsödött az anyag, ott elkezd melegedni. Egyrészt azért, mert a sűrűbb anyag meleg. Másrészt egy idő után, hogyha már elég sűrű lesz, akkor beindul a magfúzió is a csillagban. Mindenképpen sugárzás indul ki.
Egyrészt közönséges hősugárzás, másrészt amikor a csillag már begyulladt, akkor a fúziós energiának a hősugárzása konvertálása is megy kifelé. Másrészt némi plazmáramlások is megindulnak.
Mindenesetre ez a sugárnyomás, amit az erős sugárzás kelt, ez elkezdi kisöpörni a gravitációs gödörből, tehát a központ környékéről elkezdi kisöpörni az anyag egy részét. Mit tud kisöpörni? Milyen anyag van ott? Hát egyrészt ott vannak ezek a nehéz hőálló porszemek, amik még a szupernovából származtak, vagy azóta később álltak össze. ezek meg se olvadnak még akkor sem, amikor a közelükben már kigyullad a csillag. A könnyebbek megolvadnak és elpárolognak. Tehát az alumínium szemcsék azok itt akkor elpárolognak, a vas szemcsék megmaradnak. Az alumínium azok a szétesik atomokra is. A kis részecskékre a sugárnyomás az erősen hat, nekem jó a gázak. Gáznak az atomjaira és molekuláira is, ezért a sugárnyomás kifújja az anyag egy részét a centrumtól távolabb. És itt kezdődik ez a kémiai differenciálódás. De lehet az olyan hőmérsékletet a sugár függvényében, a centrumban hát jó meleg lesz. Körülbelül mint annak a központi gázfelőnek a határánál, tehát az ősnapnak a határánál, ott körülbelül 2000 Kelvin a hőmérséklet, akkor, amikor még be se gyulladt a csillagban a magfúzió. Messze kint a ősnaprendszer külső zónájában körülbelül 50 Kelvin. És ennek a sugárzása elkezdi kivinni a porszemeket, kristályokat, jégdarabokat messzire. És megindul a kémiai differenciálódás. Ez nagyon hasonlít ahhoz, mint amit a desztilláló berendezésekben csinálunk. Ugye alul melegítjük az anyagot, és különböző párolgás hőmérséklet, különböző forráspontú anyagok másképp párolnak el. Ezeket, ha elég ügyesen csinálják, akkor külön le lehet csapatni, és akkor lehet benzintől a kerozinon át mindenféle különböző anyagokig szétválogatni az eredeti keveréket. Hát végül mi történik? Ugye a sugár függvényében középen ott marad a nap, ami lényegében hidrogénből héliumban áll, és kb. 1% nehéz elem van benne. És ami körülötte van, egy ilyen nagy vapos korong, amit úgy hívnak a szoláris nebula, ezen belül radiálisan megvan ez a kémiai differenciálódás. Legbelül maradnak ezek a meg nem olvadt fém és szilikát szemcsék, aztán kicsit kiebb már olyan anyagok, amikor az összeállt, már addigra valamennyire összeállt kis porszemcsékben már víz is van, meg egyéb könnyebb elemek. Minél kijel megyünk, annál több a víz, aztán itt már az egyik domináns anyag a vízjég, meg mindenféle anyagoknak, könnyű anyagoknak a hidrogén vegyületei hidrátjai. Van még persze az eredeti hidrogénből, héliumból is. Ezen a helyen, ezen a részen viszonylag kevés a hidrogén hélium, mert azt a sugárnyomás kisöpörte. És itt ezeknek a könnyebb anyagoknak a jége, metánjég, meg egyebek, most már azt is tudjuk, hogy a titánon metán sár van, szóval ilyen izgalmas anyagfajták vannak. És utána később ezek a így frakcionális desztillációval előállított anyagtípusok sűrűsödnek össze a bolygókká. Hát mi lesz ebből? Először is jelenti kémiai kondenzáció is, ami egyszerű kémiai erőkre, két atom találkozik, ha éppen szerencséjük van és szeretik egymást, akkor összeragadnak molekulával, vagy nagyobb kondenzátummá, kristályá, szemcsévé, vagy egyéb ilyen apró agglomerátummá. Tehát ilyen kis kavicsokkövek keletkeznek. Bejönnek felületi erők. Kémiai erők is felületek, két szemcse találkozik, akkor a felületen ott esetleg fellép köztük valami kölcsönhatás, és például elektromos kölcsönhatás is lehet, kicsit töltésük van, akkor vonzák, ha pedig van, akkor taszítják egymást. A nagyobb szemcsék esetén már megindul a gravitációs kondenzáció is, tehát ha már elég nagy egy ilyen objektum ahhoz, hogy a gravitációs tere számít, akkor a környéken arra repülő kavicsokat maga felé kanyarítja, és az is beütközik. És így jönnek létre ezek a planetézmának bolygócsírák. Na most itt kétféle folyamat indul meg. Ugye egyrészt ha megütközik egy kis test a másiknak, akkor ott helyi felmelegedés lehet, és emiatt például összeolvadás is lehet. De hogyha éppen pehes az ütközés, akkor egy kis testnek a becsapódása a nagyobbakat széttörheti. Tehát megindul egy olyan típusú folyamat, ami egyrészt nagyobb bolygócsiráknak a keletkezéséhez vezet, másrészt viszont ami már megvolt, azt aprózza. És így beáll végül egy dinamikus egyensúly. Ennek elméletileg utána lehet számolni, hogy milyen az a méreteloszlás, ami nagyjából reprodukálja a nevet. Ez ábra, amit a múltkor is mutogattam már, tehát hogyha a méretet felírjuk, egy objektumnak a mérete a mikrométertől, kilométerig, stb., erre pedig a gyakoriságot, akkor először por van. Mindenhol por, tehát sok pici kis részecske, nagyobb objektumok nincsenek. Ez a kondenzálódás, ez kicsit eltolja ezt a diagramot, lesz viszonylag nagyobb objektumokban egy ilyen kis csúcs, tehát ilyen milliméteres, centiméteres darabkákból összeálló ilyen objektumokkal lesz teri a világ, és később utána beáll ez nagyjából egyensúlyi elosztás. Piciből sok van, nagyobbból kevés, és akkor itt igen nagyban némelyikből van egy-kettő. És a legkisebbek hiányoznak, mert ezeket elfújta a napszél. Tehát van egy alsó határ ezeknek a porszemcsöknek, itt stb. Az ember önkényesen húzhatja meg a határt, hogy meddig porszemcsés mentő tekintem meteornak. Aztán valahol azt mondhatjuk, hogy ez már kisbolygónak tekinthető ez az objektum, aztán holdak, kőbolygók, stb. És itt a legnagyobboknál már egyénileg be kell rajzolni mondjuk a Jupitert vagy a Szaturnot, hogy ott adott méretnél vannak ezek az objektumok. De esetleg ez a diagram, ez elméletileg kiszámítható, és ez ugyanakkor kísérték is kimérletben az anyagelosztás, és abból lehet kiszámítani, hogy beáll ez a dinamikus egyensúly. Tehát, hogyha ilyen objektumok találkoznak egymást, akkor egyrészt összeragadnak, másrészt szétporítják egymást, és beáll végül egy dinamikus egyensúly. A naprendszerben beállt. Lesz szó majd az exobolygókról, az a reményünk, hogy a más naprendszerekben még esetleg nem állt be, és azért nem olyanok, mint a mi naprendszerünk. Tehát egy ilyen egyensúlyi elosztás az önreprodukáló. Ide tartozik az is, amit az utóbbi 10-15 évben csináltak hatalmas számítógépes szimulációkkal. Miért kör alakú bolygók pályája? Hát nyilván nem kör alakú, nem ellipszis. De sokáig azt hitték, hogy kör. Azért, mert nem nagyon elliptikus, tehát nem nagyon lapult. A Marsé viszonylag lapult, Kepler azon tesztelte, tehát annak a Marsnak a pályájából bogarázgatta ki a Kepler törvényeket, mert ott elég jól észre lehet venni a Földi, az is elég jó közelítéssel kör. De hát nem ilyen nagyon laposak. Nemrég felfedezték, azt mindig elfelejtem, Sedna, vagy hogy hívják azt a külső objektumot, aminek eléggé elliptikusak, amikor ember megnézte, úristen, ez nem illik a naprendszerben, minden más nagyon szépen majdnem kör alakú pályán keringen. Hát a számítások azt mutatják, hogy ezek az ütközési folyamatok is olyanok, hogy az össze-vissza mindenféle pályán keringő objektumoknak az ütközése után egyre inkább kör alakú lesz a pálya. Amikor beáll az egyensúly, akkor már nagyjából kör alakú pályán mennek. Kör alakú pályákon akkor egymással ütköző objektumok azok viszonylag kis sebességkülönbséggel találkoznak. Nagyjából párhuzamos pályán mennek. Hogyha így találkoznának, akkor nagyobb a valószínűség, hogy egyrészt eltérülnek a pályáról, másrészt, hogy széttörik egymást. Amik párhuzamosan mennek, azok összeragadhatnak, és akkor így nagyobb bolygók keletkezhetnek. És ez az egész tendencia az arrafelé hat, hogy nagyjából kör alakúak legyenek a pályák. Nyilván ez a puszta mechanikai modell így, ahogy van, még nem magyarázta meg azt, hogy két bolygó között miért nincsenek újabbak, vagy például a Föld pályáján miért nincs három különböző objektum kicsit odébb. Miért nincs egy újabb égítést a Föld nap Lagrange pontjában, tehát 60 fokra a Földtől. Van olyan elmélet, ami szerint volt ott valami, majd mindjárt beszélek arról is. Tehát a részleteknek még utána kell számolni. Elméleti modellek vannak, a kaotikus mechanika, amit szintén az utóbbi 20 évben dolgoztak ki, annak a finom matematikája van mindenféle olyasmi, mint hogy változik egy ilyen bonyolult, sok részecskéből, sok tömegpontból álló rendszernek az egész hosszú, igen hosszú ideig a dinamikája, hogy változik, hogy alakulnak ki azok a zónák, ahol sok részecske van, vagy a kevés. Például a Saturnus gyűrűje az egyik olyan tartomány, amit jól lehet modellezni, és azon jól lehet vizsgálgatni, hogy vannak benne pormentes zónák, vagy részecskementesek, máshol meg sűrűbb az anyag. Most a Cassini ezt is fényképezgeti, és ezen majd meg lehet tesztelni az elméleti modelleket. Tehát sok ilyesmit ki lehet okoskodni. Erre ezek az elméleti modellek is inkább olyanok, hogy vannak képletek, aztán utána csuhaj bele a számítógépekkel, és a számítógépek kiszámolgatják ennek a részleteit. Ezen hát 150 éven át dolgoztak az elméleti matematikusok, nem jött ki semmi, most végre valószínűleg a számítógépekkel sikerül ennek a részleteit is megmagyarázni. Honnan tudjuk, hogy ez ugyanaz? Tehát tényleg ezeket egy diagramra lehet rajzolgatni, ezeket az objektumokat. Ennek a dinamikus egyensúlynek a nyomait jelentik a különböző objektumoknak a krátersebei. A hajdani ütközéseknek a nyomai megvannak, kivéve az olyan pekes helyeken, mint a Föld, ahol az erózió elmossa a régi ütközéseket, és csak néhányat lehet látni. Nagyjából ugyanolyanak a krátersebek egy kisbolygón, vagy a Holdon, vagy a Merkuron, meg egyebek. Például föl lehet ott is venni a statisztikát, hogy különböző méretű kráterből mennyi van. És ez a folyamat, az a dinamikus egyensúlyi folyamat, ami a ütközések és az aprózódásoknak a egymás utánjából összeállt, az a folyamat, hogyha azt modellezzük, az is megjósolja, hogy a különböző méretű objektumoknak a becsapódásának mi a valószínűsége, milyen lesz a kráterek eloszlása. És ez elég jól stimmel a Holdon, a Merkuron, a Marson is kísérje most az erózió, illetve a különböző közelebbről lefényképezett kisbolygókon látott, vagy a nagybolygók holdjai látott krátersebeknek az eloszlásával. Tehát ennek a bolygókeletkezési modellnek, ennek az egyik bizonyítéka az, hogy ma hogy néznek ki, milyen milyen, mennyire erodált a bolygóknak a felszíne. Kivéve a légkör és egyéb erózió által. Na, mert már annyit emlegettem az exobolygókat, ugye most már körülbelül 200 külső naprendszert ismerünk. És az egyik legfontosabb tanulság ennek az, hogy valami baj van ezzel az elmélettel, amit elmondtam. Tehát ez a naprendszer alapján keletkezett ez az elmélet, és elég jól elmondja, hogy milyen a naprendszer. Az exobolygókkal, tehát a naprendszeren kívüli más naprendszereknek a bolygóival az a baj, hogy nem ott vannak, ahol kellene lenni, és nem akkorák, amekkorának kellene lenni a mi elméleteink szerint. Hanem milyenek? Nagy bolygók vannak, akkorák, mint a Jupiter, vagy még nagyobbak, közel vannak a csillaghoz. Nagyon szépen kimagyaráztuk, hogy belül vannak a kicsi kőbolygók, kívül meg a jó nagy gázóriások. És ezek szerint az exobolygóknál, amiket tapasztaltunk, a Merkur pályáján, vagy azon belül is vannak a Jupiternél nagyobb. Az ember azt hiszi, hogy ez egy pillanatokon meg el fognak forrni. Hát ott a külső gázréteg az, ha olyan nagyobb, mint a Jupiter, akkor fortyog az egész a csillag közelében. És ráadásul egy csomó olyan bolygót találtak, ami elég excentrikus pályán van. Nem tudjuk megmagyarázni, ezt becsületesen be kell vallani. Nyilvánvalóan kimagyarázások születtek, most elmondok néhány kimagyarázást, hogy hát persze nem voltunk teljesen buták az eddigi elméletekkel is. Az egyik ötlet az, hogy ezek a bolygók ezek nem ott vannak, ahol kialakultak, hanem miután kialakultak, elvándorolnak. Megint bevetették a számítógépeket, az égimánikai modelleket, és például olyan számogatások vannak, hogy megy a bolygó, még a porfelhőben már összejött egy nagyobb bolygó, hát akkor surlódik a környező porral. És ez a surlódás, ez ad neki impulzus momentumot, és ezért, hát attól függ, hogy mit akarunk kimagyarázni, külső vagy belső pályára kerünk. Tehát elkezd spirálozni, és bejebb megy, vagy ha éppen jól csináljuk, akkor kijebb megy. Nyilván kétféle válasz van. Hogy a mi modellünk, a mi naprendszerünk a tipikus, tehát a óriás bolygók távol alakultak ki, aztán a másik naprendszerekben kicsit bespiráloztak. Vagy pedig az övék a tipikus, közel alakultak ki, aztán nálunk valamilyen okból kijebb spiráloztak. Tehát a Jupiter az bejebb volt. Mind a kettőre lehet olvasni elméleteket, hogy átlagosan havonta megjelenik egy olyan cikk, amivel megmagyarázza, hogy az vagy ez a tipikus modell, és ezért akkor a bolygók odébb mentek. Nyilván most még nem lehet erre végleges választ adni. Azt is mondhatjuk, hogy amiket látunk, azok félkész naprendszerek. Tehát még nem állt be az egyensúly. Még nem olyan, hogy tartósan fennmaradjon dinamikai egyensúlyba kerül, még össze-vissza keringenek excentrikus pályákon, hosszúkás pályákon, majd az ütközések előbb-utóbb az önnaprendszerüket is olyanná formálják, mint a miénk. Vagy mondhatjuk azt is, hogy többféle naprendszer keletkezési modell van, amilyenk az egyik szerint keletkezik, másik naprendszerben egészen mások. Persze meg kell magyarázni, hogy miben különbözik, más a csillag, más a csillagnak a napszele, más az eredeti anyag összetétel a gázfelhőnek. Isten tudják, majd ezt a következő századoknak a planetológusai kidolgozzák. Ugye az ember a Star Trekben hallja, hogy kapitány úr, a AC-29 per alfa típusú naprendszerben érkeztünk, és akkor ezért ilyen meg ilyen bolygók várhatók, és a lényeknek három fülük lesz meg a sorok. Szóval ezt is lehet okoskodni majd. Lehet, hogy ez lesz a megoldás, hogy többféle típusú naprendszer van, nem húzódik mindegyik egy kaptafára. A legvalószínűbb magyarázat az, hogy mintavételi hiba áldozatai vagyunk. Csak azt látjuk, amit láthatunk. Hát, hogy honnan tudjuk ezeket az exobolygókat? Hát csillag csak úgy magában van, akkor egyenes pályán megy. Ha viszont csillag így elkezd billegni, akkor az azért van, mert van mellette egy bolygó, csak a kettő egy közös tömegközéppont körül kering, és miközben mennek odébb, akkor színuszvonalat húznak az égen. Nyilván a bolygót nem látjuk, bár az is átlagosan fél évente felmerül, tessék csak követni az interneten, hogy az első lefényképezett bolygó, jaj, mégsem, jaj, megint egy újabb. Most éppen ott tartunk, hogy egyesek azt állítják, hogy láttak egy bolygót lefényképezve, az inkább olyan pixelhibának tűnik a képen, de majd kiderül. De mindesetre a csillagnak a pályáját azt lehet látni. Mit látunk? Hát ennek a színusznak az amplitúdóját, meg a hullámhosszát. A hullámhossz az mitől függ? Hát egyrészt a csillag sebességétől, meg attól, hogy gyorsan kering a bolygó. De közös tömegközéppont körül, akkor a fő bolygó által meghatározott keringési idővel mocorog a csillag és a saját átlagos pályához képest. Tehát ez a távolság, ez a bolygó keringési idejével fordítva arányos. Ha ez nagyon nagy, hogy ez túl nagy, akkor nem veszük észre. Tehát egy ilyen lapos pályára nehezen különbözhető meg az egyenestől. Akkor veszük észre, hogyha gyorsan mozdulok ezért, akkor ezt könnyen meg lehet látni. Az amplitúdó viszont mitől függ? A bolygó és a csillag tömegarányától. Jó nagy tömegű bolygó, jó alaposan elvonszolja a középpontból a csillagot, és ezért jól észre lehet venni. Tehát mit látunk? Hogyha egy nagy bolygó közel van a csillagához, gyorsan kering, ezt látjuk. A mi naprendszerünkből, a jelenlegi modellek szerint, talán a Jupitert észrevehetnénk. Mit kell csinálni? Fejleszteni a méréstechnikát. Pontosabb szögfelbontással kell vizsgálgatni a csillagokat, esetleg majd meglátni a bolygókat is. A jelenlegi satszok szerint kb. 5 év múlva érnek el a Föld, illetve az űrtávcsövek oda, főleg az űrtávcsövek, mindenféle képerősítő rendszerekkel felszerelve, hogy 10-20 fényév távolságból a mi naprendszerünket is észlelnék. Tehát, hogyha a mi naprendszerünknek egy kópiáját elhelyeznénk tőlünk mondjuk 20 fényévre, akkor azt már észre tudnánk venni. Tehát látnánk, hogy a Jupiter távolságban van a Jupiter, meg egy kicsit odébb a Szaturnusz, és esetleg vannak kisebb kőbolygók beljebb. Mit kell tenni? Tehát egyrészt a csillagnak a pályát pontosabban meghatározni, hogyha kisebb az amplitúda, akkor is egyszeresen venni, kisebb bolygót is, meg messzebb levő bolygónak a hatását is. Másrészt, ugye, ha több bolygó van, akkor nem egy ilyen színuszhullám látszik, hanem egymásra rakódó különböző színuszhullámok, és a kis bolygóknak, a kisebb méretű bolygóknak a hatását is le lehet fejteni az egymásra rakódó színuszokból, tehát ki lehet deríteni, hogy nem csak a Jupiternek az 5 éves periódusa mozgatja a napot, hanem azon belül ott van mondjuk a Föld is, és ha minden jól megy, akkor látni fogjuk a mi naprendszerünkhöz hasonló naprendszereket is. Hát 5-10 éven belül, ez a jóslat, azt lehet mondani, hogy akkor már, ha vannak olyan naprendszerek, amik olyanok, mint amilyenk, akkor azokat is ismerni fogjuk, aztán lehet statisztikát csinálni, most akkor ki a tipikus. Azok, amiket eddig láttunk, ez a nagy bolygók közel a csillaghoz, vagy pedig a milyen katipikus, és eddig csak mint a 3-400 évvel ezelőtti múzeumokban, amiket a királyok meg hercegek pofog gyűjtögettek össze, csak a különlegességeket láttuk. Most, ha az ember elmegy, akkor nagyon kedves kis bogarakban lát több százat, akkor meg csak az egyszarvút, meg az orszarvút, meg a zsiráfot állították ki, mert az volt az extra.
Hát lehet, hogy mi most csak ezeket az extrákat látjuk, és utána majd látni fogjuk a tipikusokat is. Nyilván, aki eddig a naprendszer modell kidolgozásával foglalkozott, az annak örülne, hogyha olyanból lenne sok minta. Milyen? Aki viszont ezt már megtanulta, de látta, hogy itt már nem lehet labdába rúgni, azt szeretné, hogyha az újfajta naprendszerből lenne több, mert akkor újra ki kell dolgozni az elméletet, és akkor majd ő kapja el. Hát ennyit kívülről a bolygókról van, de honnan tudhatjuk, hogy mi van egy bolygónak a belsejében? Hát egyrészt megfigyelések kellenek nyilván, másrészt elméleti modellek. Megfigyelések azok lehetnek távoliak, nézzük a Földről, most a mi naprendszerünk bolygóiról van szó, nézzük a mozgását, a kibocsátott spektrumát, az, hogy változik például, hogy keletkezik rajta egy nagy vörös folt vagyunk, megváltozik, vagy egyebek, és hogyha szerencsék van, akkor helyszíni méréseket is lehet végezni, oda küldünk szondákat, azok egyrészt a felszínt vizsgálhatják, vagy a környezetet, hogy a keringenek körülötte, a légkörét, egyebeket, illetőleg a belsejéről is tudnak információt szerezni, ugye a Holdon most már jó régóta ott vannak a földrengésjelző műszerek, az Apollók vittek szeizmométereket, amik a Holdban terjedő rengéseket vizsgálgatták, és ez is hozzáért a Hold belsejének a modelljének a felállításához. És lehet vizsgálni a bolygók mágneses terét, ami szintén a belsejéből ered, tehát hogyha jó modellt állítunk fel, akkor azt is meg lehet tudni. Elméleti modelleket is lehet a bolygó keletkezésre, illetőleg a kézbolygóra lehet elméleti modelleket összeállítani, anyagösszetétel ismeretében fizikai paramétereket lehet becsülgetni, kívül-belül ilyenek az adatok. Ha sikerül összeraknunk a jó modellt, akkor elvileg lehet reprodukálni a bolygót. Nyilván minden számítógépes szimulációkkal kell összeigazítani a megfigyeléseket és az elméleti modelleket.
Hát első elméleti alapvetés az, hogy a bolygó egyensúlyban van. Elég régóta létezik, és nagyjából stabil. Az egyensúly ez kétféle, mechanikai és termikus. Mechanikai egyensúlyt ezt úgy lehet elképzelni, hogy a bolygóra veszünk a gömb rétegei, kiveszünk bele egy darab anyagot. Egyszerűség kedvéért tegyük fel, gömbszimmetrikus az egész, akkor a belsejében a nyomás az a sugártól függ, a centrumtól, a távolságtól függ. Ezt a kis anyagdarabot alulról nyomja a felületszer az itteni nyomás, és fölülről nyomja a felületszer az itteni nyomás. Lefelé húzza viszont ennek a súlya. Mennyi ennek a súlya? A térfogat, szorozva a sűrűség, szorozva az itt érvényes gravitációs gyorsulás, vagy a sűrűségszer gravitációs gyorsulás, az a fajsúly.
és akkor mindent meg kell szorozni ennek az alapterülettel, akkor pont erők egyensúlyát föl lehet írni. Tehát ennek a kettőnek a különbsége, egy erő ezzel, ebből kapunk egy differenciál egyenletet, amit föl szoktak írni a csillagászok vagy bolygótanosok. Ugye ez nem csak a bolygókra jellemző, a csillagok belső szerkezetében is ugyanez van. Arthur Eddington, a már csillagász 100 évvel ezelőtt mondta azt a halhatatlan szöveget, hogy elég okosak vagyunk ahhoz, hogy megértsünk egy olyan egyszerű objektumot, mint a csillag. És ő meg is értette, még mielőtt felfedezték, hogy mitől világítanak a csillagok, tehát milyen energiatermelő folyamat megy végbe a centrumba. Az, hogy a centrumon kívül mi van a csillagban, azt ilyen jellegű egyenletek alapján ő kibogarázta. Tehát az egyik törvény, amit fel kell írnunk, az a mechanika egyensúly egyenlete. Másrészt az, amit már korábban említettem, Newton gravitációs törvényéből következik, hogy csak a belül levő tömegnek a hatása számít. Mi határozza meg ezt, hogy mennyi a gravitációs gyorsulás adott mélységben? Hát az azon belül levő anyag, összes anyag, hiszen az egy pontba összpontosítható. A gömbhéjnak, a külső gömbhéjoknak a hatása meg nulla. Tehát azt kell tudnunk, hogy mennyi itt belül az anyag. Akkor ezt a G-t kapcsolatba lehet hozni
a tömegelosztással. A tömegelosztás az a sűrűséggel van kapcsolatban.
Kell még egy harmadik dolog, hogy a nyomás az hogy függ az egyéb paraméterektől. Milyen paraméterektől? A sűrűségtől és a hőmérséklettől.
Mindenki tanult a középiskolában a PVT gáztörvényt, az például egy ilyen típusú törvény, hogy a gáz sűrűsége, nyomása és hőmérséklete közötti kapcsolat. Nyilván szilárd anyagban, meg egyéb ilyen ortopéd anyagokban, a csillagok belsejében alatt egy kicsit másképp néznek ki, mint az ideális gáznál, de elvileg erre felállíthatunk egyenleteket.
A termikus egyensúlynak is van egy külső, meg egy belső feltétele. A külső egyensúly az határozza meg azt, hogy mennyi egy ilyen bolygónak az átlag hőmérséklete. Itt van a nap, aminek a felülete mondjuk 5-6 ezer fokos, és
kibocsát annak megfelelő termikus sugárzást. Ez a sugárzás szétterjed a térben,
a nap felszínéről egy sokkal nagyobb sugarú gömbnek a felszínére oszlik el, tehát amikor itt megkapja az 5 négyzetméteres terület, akkor az
jóval kisebb energiát jelent, mint ami a nap felszínen volt, ezt ki lehet számítani a napnak, mint gömbnek a sugara, és a
Földnek a naptól vett távolságának a segítségével. Meg tudjuk mondani tehát, hogy időegységenként mennyi energiát nyel el ez a test.
A test egyensúlyban van, akkor az elnyelt energiát ki is bocsátja, ugyanannyi energiát bocsát ki.
De mivel adott négyzetméter jóval kevesebb energiát nyel el, mint a napon. Ezért akkor megint ki lehet számítani, hogy összes kibocsátás az adott felületen, az akkor egy másik hőmérsékletnek felel meg. Stefan Boltzmann törvény, stb. Tehát ezt már az 1870-es, 80-as években tudták ezeket, és elvégezhették a számításokat.
Az jött ki, hogy a Földnek a átlag hőmérséklete az mínusz 10 Celsius fok. Tehát egyszerűen ismervén a nap állandó, tehát a napból érkező energiát, és az alapvető fizikai törvényeket ki lehet számítani, hogy akkor egy egyensúlyban levő objektumnak a hőmérséklete az átlag hőmérséklete mínusz 10 Celsius. Ez nagyjából megfelel a hold átlag hőmérsékletének. A holdon nappal meleg van, éjjel hideg van, szépen lassan, de átlagosan ezt ki lehet számítani, stimmel is. A Földön azért van melegebb, mert légköre van, és a légkör üvegházhatással
bír, tehát begyűjti az energiának egy részét, egy ideig így tárolja, és nagyobb hőmérsékleten sugározza ki.
Ez körülbelül 20-30 fokkal megemeli az átlag hőmérsékletet ahhoz képest, mint hogyha itt egy légkör nélküli csupasz objektum keringene.
Ez tehát a külső termikus egyensúly egy ilyen objektumnál.
De van egy belső termikus egyensúly is, ugye itt a bolygó, tegyük, hogy a belsejében van valamilyen hőforrás, akkor jön ki innen a hősugárzás,
kívülről elnyelte a napsugárzásnak a megfelelő részét, ugye nyilván vissza is verődik rögtön valami, és kifelé pedig sugározza a megfelelő általában infravörösben a termikus sugárzást.
Ennek egyensúlyba kell lenni, a bejövő összenergiának, meg kimenő összenergiának ugyanannyinak kell lenni, mert különben az objektum pillanatok alatt kihűlne, vagy fölforrósolna.
Tehát egy tartósan egyensúlyban levő objektumnál ezt is föl kell érni. Most, hogy hogy jön ki belülről a hő, akkor már valamilyen anyagmodellt kell ennek a magyarázatára fölállítanunk.
Ugye a hő az konverzióval, hővezetéssel, hősugárzással, stb. Terjedhet.
Hát a hővezetésnek a paraméteri azok viszont az ottani anyagtól függenek. Milyen anyag, milyen állapotban van, milyen halmazállapotú, mennyire ionizált, stb. Hogy vezeti a hőt. Ehhez megint a szilárdtest fizikának a különböző ágaihoz kell fordulnunk, és az anyagmodellt ad, és az mutatja meg, hogy hogy is terjed ki fel a hő. Tehát ezek itt anyagtól függő. Itt is szükségünk van a belső anyagnak a modellére, meg itt is.
Ezeket mind az ember összerakja, az ilyen típusú elméleteket, és megpróbál összerakni egy bolygót.
Ilyen anyagi összetétellel,
akkor különböző mélységekben
végül profilokat lehet rajzolni, hogy a nyomás, a hőmérséklet, stb. Sűrűség függése a mélységtől. És aztán össze lehet hasonlítani a tapasztalattal. A Földről vannak közvetlen tapasztalataink földrengés hullámokkal, a Föld belsejéből ez se túlságosan közvetlen, de hát eléggé finom módszerekkel abban már lehet következtetni, hogy mivel. Holdról is vannak ilyenek. Ha szerencsénk lesz, akkor a következő űrszondák a egyéb égitestekre is visznek majd szeizmométereket, és akkor a belsőben terjedő hullámokat is tudják vizsgálgatni, ami egy ilyen elméleti modellnek az ellenőrzésére alkalmas lesz. Mi az, ami biztos? Az, hogy a bolygó belsejében nagy a nyomás. Mitől függ az, hogy hogy viselkedik a nagy nyomás? Megint elmélet és kísérlet kell. Miért nagy a nyomás? Mert a bolygó belsejét nyomja a fölötte levő anyag. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mekkora lehet egy hegy. Ezt a fizika versenyeken rendszeresen fel szoktuk tenni ezt a kérdést, hogy számíts ki, hogy mekkora lehet egy hegy. Nyilván az ember azt mondja, hogy hát a csomorunk az 8000 méter, stb. Aki tudja a csillagászatot, tudja azt is, hogy a Marson mekkora hegyek vannak. Na de nem ez a pláne, hogy kísérletileg megmondjuk, hanem elméletileg le lehetne vezetni. Hogy lehet ezt levezetni? Vegyünk egy adott sugarú bolygót, és tegyünk rá egy darab anyagot így. De azt jelenti, hogy ennek az extra anyagmennyiségnek a súlya nyomjait alatta a felszínt. Rettentően egyszerű módon rátettünk egy hengert, mint a függőleges torony. Ki lehet számítani az extra nyomást, ami itt akkor fellép, ahhoz képest, ami amúgy lenne. Bizonyos nyomáson anyag megfolyik. Ezt egyrészt kísérletileg lehet tapasztalgatni, másrészt erre elméleti satszokat is ötleteket fel lehet állítani. Hogy lehet ezt kiokoskodni? Például az ember tudja, hogy mennyi energia kell ahhoz, hogy egy atomról letépjük a legkülső elektronokat. Ennek az energiának körülbelül egy tizede már elég a bonyolult a molekulák széttépéséhez, vagy a molekulák átrendezéséhez, tehát ilyen elektronvolt nagyságrendű energiák kellenek a kémiai folyamatokhoz. Ennek körülbelül egy tizede az, ami a kémiai összetételt még nem változtatja, de a nagyobb agregátumoknak az összetételét, tehát az összetartását már igen. Az anyag az még kémiailag ugyanaz marad, mondjuk agyag, de már megfolyik, hogyha elég nagy nyomást gyakorolunk rá. Most ebből ki lehet számítani, hogy adott R-sugarú bolygón, aminek az összgravitációját ennek alapján tudjuk, hát a sűrűsége az nagyjából akkora, mint a vízé egy bolygónak, egy nagyságrende belül, ahhoz képest ki lehet számítani, hogy milyen magas lehet a nagy hegy, mert aminek egyszerűen túl nagy a magasság, annak az alja megfolyik. Tessék próbálni építeni homokvárakat, ugye ez megint fizikus versenyeken kísérleti feladat szokott lenni szigeteken. A legmagasabb homokvár az másfél méter volt, ilyen 10 centi széles és másfél méter magas. Igen, nehéz volt ilyet csinálni. De itt is utána meg kellett nekik magyarázni elméletileg, hogy miért nem lehet kétszer akkorát építeni, aztán meg kellett próbálkozni kétszer akkorával. A elméleti számítások azt mutatják, hogy egy ilyen kőbolygón körülbelül 50 kilométerre jön ki ez. Nyilván lehet részletes és bonyolult modelleket is alkotni erről, de elemi satszolásokkal, milyen paraméterek szerepelnek egy ilyen elemi satszolásban, a elektromos töltés, a Planck állandó fénysebesség, az elektron tömege meg ilyenek, tehát az anyagi összetétele jellemző alapvető konstansok, és ezekből kijön ez a teljesen realisztikus adat, az 50 kilométer. Figyelem, ez nem mérési adat, atomfizikai konstansokból levezethető. Egyebek között az is ki, hogy mekkora a bolygó sűrűsége, az is kijön atomfizikai konstansokból, kijön körülbelül a víz sűrűségének, megint egy nagyságrende belül. És ez stimmel, mert az eddig ismert legnagyobb hegy a Marson, a Olympus hegy, az 25 km magas. A Földön is mondhatjuk, hogy a legmélyebb árok és a legmagasabb hegy között körülbelül 20 km távolságban, tehát az 50 km ez elég jó satsz. Lehet olyan típusú számogatásokat is csinálni. Mi van akkor, hogyha a bolygó, a hegy, az körülbelül akkora, mint a bolygó? Hát akkor az már eléggé krumpli alakú lesz az a bolygó, tehát hogyha egy ekkora gömbre ráteszek egy ekkora hegyet meg ide-oda, akkor már nem nagyon lehet felismerni, hogy az gömb alakú, és nem is ez gömb alakú. Na az jön ki, hogy kb. 100 és 1000 kilométer közötti nagyságrendű objektumok lesznek ezek, és akkor azt mondhatjuk, hogy ezek a kis bolygók. Kis bolygók azok azért ilyen krumpli alakúak, mert egyszerűen egy ekkora méretű gömbön egy ekkora hegy még nem olvasztja meg maga alatt annyira a talajt, hogy lefolyjon és gömbölyé váljon. Egy túl nagy bolygóra,
túl nagy hegyet rátéve, akkor szétfolyik az anyag és gömbölyé lesz, és csak kisebb rücskök lehetségesek a felszínen. Fordítva arányos ez a H az R-rel.
És az, hogy körülbelül ekkora az, amikor a H meg az R lesz körülbelül ugyanakkora lesz, ez megint atomfizikai konstansokból kiokosolható.
Ez azt jelenti, hogy a szilárd anyagnak a fizikára, tehát elemi feltevésekkel és atomfizikai konstansok alapján nagyjából meg tudjuk érteni, hogy mekkorák és milyenek ezek a kőbolygók. Sokkal rosszabb a helyzet a gázbolygóknak a belső szerkezetének a megmagyarázásával, mert a gázbolygókról nem tudjuk, hogy mi van belül. Azt kéne, hogy annak a gáznak a további lehetséges állapotait nézzük nagy nyomás alatt. A közönséges anyagnak, a szilárd anyagnak se ismerjük nagy nyomások alatt a viselkedését. Hát vannak olyan kísérletek, hogy robbantásokkal hirtelen 10 másodpercekre létrehoznak nagy nyomást, és megnézik, hogy mi történik az anyaggal, de általában ez szétveti a berendezés meg magát az anyagot is, és tehát ilyen gyors kamerákkal kell vizsgálgatni, hogy mi is történt akkor, hogy átment-e esetleg valamilyen másféle furcsa állapotba. Nem értük el még kísérletileg azt a nyomástartományt, ami a számítások szerint a Föld belsejében van. Tehát pár ezer kilométer mélységben levő nyomástról még nincsenek kísérleti bizonyítékok, elméleti számítások vannak, de hát az egyelőre nem sokat ér. Van egy érdekes ötlet, hogy egy gázóriás magjában mi lehet, hogy a gázóriásban sok a metán, ha elkezdjük összenyomni, akkor esetleg ez diszociál, és különválik a szén, és a szén nagy nyomáson összeáll kristályos anyaggá, például gyémántán. Aki a Arthur Clarke-nak a új űrbeszél sorozatát olvasta, azt tudja, hogy amikor szétrepült a Jupiter, akkor telig lett az űr nagy gyémánt darabokkal, aztán megindult a bányászat. Hiszen szerinte a Jupiternek gyémánt magja van. Ez nem akkora marhaság, mint első látásra hallatszik. Istenem, lehetséges, hogy nagy nyomás a szén az átmegy gyémánt módosulatba. Az is. Na most, hogy az elméleti számítások mit mondanak arról, hogy mi van a bolygó belsejében, elmondok egy tanulságos történetet. Ez,
hogy kell mondani,
a modell, az elmélet nem igaz, de attól még lehetne igaz. A történet viszont, amit elmondok, az igaz. 1960-as években vetette fel Egyed László geofizikus azt a ötletet, hogy a Föld tágul. Ez úgy jól hangzott, mert a korábbi modell az volt, hogy a Föld zsugorodik.
Azt mondták, hogy volt az izzó ősföld, hűlt, akkor a felszínen kialakult a kéreg,
egy hűlő objektum összement,
és viszont rajta volt a kéreg, és mint egy ilyen kiszáradó almánál a felszíne össze ráncosodik,
ugye mindenki látott már olyan almát, elpárolgott bele a víz, összement egy kicsit, és ráncos lett. Hát ezek a ráncok a hegységek. Ezt mondták körülbelül 1940-es években, hogy a Föld zsugorodik. Egyed László ezzel szemben azt mondta, hogy a Föld tágul. Ez egyrészt jól hangzik, mert pont az ellenkezőjét mondja, mint amit addig mondtak, és akkor sokan odafigyelnek, de ő ez teljesen komoly elmélet, és elméleti fizikai alapja volt, a világegyetemnek a nagy dolgait összekapcsolta a helyi viszonyokkal és konkrét jóslatokkal rendelkezett. Dirac 1930-as években, Dirac ugye a kvantumelméletnek az egyik atyamestere volt, 1930-as években állított fel egy hipotézist, mely szerint a gravitáció változik a időben. Nézzük meg ezt a... Hát képzeljünk el két elektron bizonyos távolságra egymást, mondjuk egy méterre, akkor ők nyilván, mint bármelyik két test, gravitációsan vonzzák egymást. De ugyanakkor elektromosan taszítják egymást, hiszen mind a kettőnek negatív töltése van. A taszító erő az elektromos töltés négyzetével arányos és per négyzet. A gravitációs erőnél itt a gravitációs állandó, az objektumok tömegének a négyzete, mert a kettőnek a szorzata, per R négyzet. A kettőnek az arányából kiesik az R négyzet, tehát a gravitációs és az elektromos erőnek az aránya az ugyanakkora, akármilyen messze vannak, és az elektromos és a gravitációs erő nagysága 10^42. Szóval 42 felbukkan, azon Douglas Adams óta nem csodálkozunk, de mindesetre ez egy marha nagy szám. Ilyen nagy számok nem szoktak úgy véletlenül kijönni. Dirac azt mondta, hogy a kis számok hipotézise a következő. Bizonyos paramétereket összekapcsolva meg lehet mondani, hogy körülbelül milyen típusú fizikai összefüggések várhatók. Megvan a megfelelő technika, dimenzióanalízis. Tehát például mennyi idő alatt leng az inga? Mitől függhet? Az inga hosszától, a gravitációtól, meg a tömegtől. L, G, M, ebből rakjunk össze egy olyan konstanst, vagy egy olyan függvényt, ami megmondja, ami idődimenziójú. Kiderül, hogy csak egy módon lehet, négyzetgyök L per G. Ebből például azt a következtetést lehet levonni, hogy nem függ az ingának a tömegétől az, hogy mennyi időt leng. Ezt kísérletek lehet ellenőrizni. De ezt a gyök L per G-t, ezt meg kell még szorozni valamilyen dimenziótlan konstanssal. Mondjuk 10^42-en, de az túl nagy. mivel kéne megszorozni. Ha ténylegesen kiszámítjuk, megoldjuk a modellt, akkor 2π-vel kell megszorozni, ami olyan kis gusztusos dolog, 6,28. Nem túl nagy. Tehát pusztán ez a dimenziós számolás, ez úgy nagyságrendileg megmondja, hogy miről van szó, aztán a pontos számításokon még egy kicsit vacakolhatunk. De biztos nem jönnek be ilyenbe 11-12-esek. A legnagyobb ilyen numerikus konstans, ami a különböző fizikai elméletekben előbukkant, az pi az 5. per 90, az a Planck törvényben van egy ilyen, az is olyan 100 körüli konstans. 11-12-en nem jöhet ki úgy értelmes módon. Hát akkor Dirac azt mondja, nézzünk körül a fizikában, hol van még ilyen nagy szám. Nyilván nem szekundumnak kell mérni az időt, hanem ilyen természetes időegységben. Egyik természetes időegység, ami kínálkozik, az, hogy mennyi idő alatt megy át az akkor ismert legkisebb elemi részecskén a protonon, mennyi idő alatt megy át a fény.
A protonnak a mérete kb. 10^-10 méter, a fénysebesség az 10^8 méter per szekundum, akkor mennyi idő alatt megy át?
10^-24 szekundum alatt megy át a fény a protonon, ez az úgynevezett nukleáris időegység. Nézzük, mennyi az univerzum életkora. 10-valahány milliárd év, ez nagyságrendileg 10^18 szekundum.
Kettőnek az aránya, az univerzum életkora természetes időegységekben kifejezett 10^12. Na most Dirac azt mondja, hogy ez a kettő ez nem véletlenül ugyanakkora, hát lehet nagy családban, hanem ez ugyanaz. Tehát hírjuk fel a kettőnek az egyenlőségét. Hát itt vannak ilyen adott konstansok, ott is, kettő egyenlő.
Na de ebben az univerzum életkora az változik.
Tehát a képletekben levő másik valamelyik paraméternek is változnia kell. Most nyilván itt van benne egy csomó dolog, az elektron töltése, tömege, proton mérete, fénysebesség.
Ki lehet osztani, hogy melyik az, ami változik.
Dirac azt mondta, hogy ez a G, gravitációs állandó változik, és innen látszik, hogy ez fordítva arányos az idővel.
Tehát az volt a hipotézis a 30-as években,
hogy azért van ez az egyenlőség, mert ez mindig fönnáll, mert van valami még nem ismert természeti törvény, ami megmondja, hogy a gravitációs állandó az fordítva arányos az univerzum méretkorával, és ezért ennek a következtében áll fel ez a furcsa egyenlőség, ez mindig úgy van. Ami azt jelenti, hogy amikor az univerzum még elég fiatal volt, akkor ez a kettő elektromos meg a gravitációs egyforma erős volt. No, ez egy létező elmélet volt a 60-as évek elején.
Azóta megcáfolták, majd mondom mindjárt, hogy cáfolták meg, de legális elmélet volt, vizsgázni lehetett belőle.
Na most Egyed László azt mondja, hogy mi van a Föld belsejében?
Hát neki van egy modellje, ugyanaz, mint kicsit följebb. Mi van följebb? Hát kőzetek, szilikátos, oxidos ásványokból összeálló dolog. Csak azt mondja, hogy bent Föld belsejében, ahol nagy a nyomás, ott más halmazállapotban van ez az anyag.
Hogyan halmazállapotokat vizsgálni? Fizikusok úgy csinálják, hogy fölmenni fázisdiagramot. Lerajzolják a nyomás és a hőmérséklet függvényében, hogy adott nyomáson, adott hőmérsékleten az anyag milyen állapotban van. Például a víznek van, hogy így néz ki a fázisdiagramja, itt ez itt körülbelül a 0 Celsiusnak felel meg, tehát erre fele kis hőmérsékleten nagy nyomáson jég van, kicsit nagyobb hőmérsékleten víz van, hogyha kisebb nyomás lesz, akkor gőz. Ezek a nyilak annak felelnek meg, hogy például, ha fölmelegítem a jeget, akkor víz lesz belőle. Ha fölmelegítem a vizet, akkor gőz lesz belőle. De hogyha a gőzt összenyomom, a hőmérsékletet tartom, de a nyomást növelem, akkor víz lesz belőle. Itt szublimáció történik, tehát a jég közvetlenül elválok.
Ezeket ki lehet mérni, ezeket a görbéket, és ennek alapján lehet például a hőerőgépeket tervezni.
Most, hogyha nagyképületes fizikusok akarunk lenni, akkor nem azt mondjuk, hogy halmazállapot változás, hanem fázis átmenet. Tehát ezek a különböző fázisai az anyagoknak, és ezek közötti átmenetekről van szó.
Miben különböznek ezek a fázisok? Más az atomok elrendeződése. Ugye mi határozza meg? A vonzó, taszító erők és a hőmozgás. Vonzó erők azok, amik összekötik a atomokat. Taszító erők például a Pauli elv következtében fellépő dolog. Ugye mindenki tudja, hogy két elektron nem lehet ugyanabban az állapotban. Hogyha két atomot össze akarunk valahogy túlságosan nyomni, akkor az elektronok közös állapotba kerülnek, és azt nem szeretik, ezért fellép valamiféle
visszarúgó erő, amit ki lehet számítani, hogy mekkora. Ez is beleszámít a anyagok egyensúlyába.
Másrészt a hőmozgás, mindenki igyekszik mozogni, és ezért több helyet elfoglalni. És ezért különböző atomelrendezésű egyensúlyállapotok lehetségesek. Például bizonyos anyagoknak van különböző kristályos fázisa. Összenyomom, akkor az ón például másfajta kristályos állapotba
megy át, atomok egyszerűen másképp rendeződnek el. Most nagy testeknél beszámít még a vonzóerők mellé, a közvetlen környezetben számító vonzóerők mellé beszámít a gravitáció, az egész testet összehúzó gravitáció is. Ha bolygókat akarok nézegetni, akkor azért bele fog szólni. Növekvő nyomásnál, tehát valamiféle sűrűbb atomelrendeződésre van szükség, Meddig? Hát amíg az atomok össze nem érnek. Közösséges anyagban majdnem összeérnek az atomok, viszonylag lazán vannak, gázban van köztük sok semmi, folyadékban már kevesebb, és a szirádanyagok már viszonylag sűrűn vannak. Miért nem mennek még jobban össze? Azért, mert akkor egymásba hatolnának az elektronfelhők, és ezt Pauli nem engedi. Ebből lehet éppen kiszámítani megint csak ilyen egyszerű satszolgatásokkal, hogy mekkora a közönséges anyagnak a sűrűsége atomfizikai konstantokból kiokoskodható. Most mi történik, hogyha tovább növelem a nyomást? Hát akkor azt mondják az atomok, hogy nem csak az elrendezésünket, hanem a struktúránkat is egy kicsit megváltoztatjuk. A következő heti előadáson majd lesz arról szó, hogy ennek extrém változata történik majd a neutroncsillagokban, ahol az atom magja lenyelni az elektronfelhőt, annyira szeretne ellenállni a nyomásnak, és ott már akkor a nyomásokról van szó. Nézzünk itt például atomokat, itt van atommag, körülötte első elektronhely, második elektronhely, és itt mondjuk van valami külső elektron, nagyon ekkorák az atomok, hát akkor az átlagos távolságok ekkora, és a sűrűséget úgy kell kiszámítani, hogy ekkora távolságban van egy. Ugye az atomok könnyűek az atomokhoz képest, az atomoknak a tömegét ide fölírom, atomok tömege ekkora távolságnak megfelel a kockával. Így lehet megsatszolni azt, hogy mekkora anyag sűrűsége. Növelem a nyomást, akkor a sűrűségnek nőni kéne. Egy érdekes módszer az, hogy leszakadnak ezek a külső elektronok, ezek a kisebb atomtörzsek kerülnek egymáshoz közel, mert nyilván az összeelektromos töltés megmaradjon, ott marad köztük néhány szabad elektron. Akkor a távolság kisebb, ugyanakkor a tömeg kisebb helyen van elosztva, nagyobb lett a sűrűség, a nyomás összenyomta az anyagot, megnyomta a sűrűség. És viszont szabad elektronok keletkeztek. Szabad elektronok külső elektromos tér hatására elkezdenek mozogni, mehetnek, áram folyik. Akármilyen anyagból indulunk ki, ez szerint az elmélet szerint elég nagy nyomáson vezetővé válik, amelyben szabad elektronok vannak. Ugye a filmekben eleve olyan az anyagi struktúra, hogy a szabad elektronok ott vannak, tehát azok eleve vezetnek. Itt ez szerint például másféle anyagok, kőzetek, stb. Is elég nagy nyomáson vezetővé válnak. Ennek az elméletnek a részleteit persze ki kell dolgozni, de ha megcsinálja az ember, akkor vár egy ilyen típusú diagramot, hogy megint föl lehet rajzolni egy ilyen határt, hogy itt a közönséges, szokásos, normál fázis, ott pedig a fémes fázis. Ugye egy pillanat, itt még az erőbiző diagramban mutattam azt, hogy azért nem ismerjük az egészet. Itt a közönséges hőmérsékletek nyomások tartományát ismerjük. Nem tudjuk, hogy mi van, hogyha ugyanezt az anyagot nagyon nagy hőmérsékletre hevítjük, vagy nagyon kis hőmérsékletre, 0 fok környékére, 0 Kelvin környékére levisszük, vagy nagyon nagy nyomások. Hát ez a másik diagram, ez valahol itt fönn lehet, nagyon nagy nyomásoknál, jóval följebb itt valahol, ott bizonyára van egy ilyen újabb határvonal, azon túl az anyag átmegy fémes fázisba. Ez ugyanaz a közvetanyag, csak ugyanaz anyag egyik-másik fázisban. Most ezt a modellt alkalmazok egy bolygóra. Erről már volt arról szó, hogy megyünk lefelé egyre nagyobb a nyomás, mert a külső rétegeknek a súlyát meg kell tartani a belső rétegeknek. Előbb-utóbb elérünk belőle egy olyan kritikus tartományt, a határt, a sugarat, ahol egyensúlyból kiszámítható aktuális nyomás megegyezik azzal a kritikus nyomással, ami adott hőmérsékleten megfelel annak, hogy itt már átmegyünk fémes fázisba. Tehát akkor ez szerint a modell szerint a bolygó belsejében fémes fázis van, ugyanaz a szilikátos anyag átment fémes fázisba, és azon kívül pedig a közönséges, olyan, mintha egy jégdarabot körülvenne víz. Ahhoz hasonlít az egész. Na most mitől függ az, hogy hol van ez a határ? Hát a felette levő anyag súlyától. Mitől függ a felette levő anyag súlya? Hát ebben a rétegben levő anyagtól, és az itt érvényes G-től, a gravitációs gyorsulást. Mitől függ a gravitációs gyorsulás? Hát már beszéltünk róla, a belül levő anyagnak a mennyiségétől, és a sugártól. És ott van mellette szorzó tényezőként a gravitációs állandó. Ha a gravitációs állandó változik az időben, mégpedig úgy, hogy csökken, akkor egy adott mélységben ez a kis g, tehát az ottani gravitációs gyorsulás csökken, ezért az, hogy itt adott mélységben mennyi a nyomás, az is időben csökkenni fog. Ez azt jelenti, hogy ha egy adott pillanatban ez megegyezett a kritikus nyomással, akkor később már kisebb lesz. Ha kisebb lesz, akkor az anyag már nem lehet a fémes fázisban, hanem már átmegy a szokásos fázisban. Az történik tehát, hogy ez a határvonal, ez vonul egyre mélyebbre. Hiszen, hogy ugyanazt a kritikus nyomást elérjük, ahhoz egyre több anyag kell fölötte, hogy jól megnyomja. A határvonal vonul befelé, és utána köszönöm, mi történik? Tegyük fel, hogy megnézzük két különböző pillanatban a bolygót, itt volt ez a határvonal, később már beljebb van. Akkor a kettő közötti tartományban levő anyag az már átment a fémes fázisból a normál fázisba. Normál fázisban viszont nagyobbak az atomok, mert a szabad elektronok visszaállt a köréje, ritkább az anyag.
Tehát akkor ez a térfogat, amit itt betöltött az anyag, ezt a térfogat, ennek
egyszerűen nagyobb térfogat kell, ez szerint szétrúgja magát,
mint egy felszabadult rabszolgának több hely kell, tehát akkor ezek itt több helyet foglalnak el, és körülöttük a bolygót is felfújják. Tehát az történik, hogy ez a belső határvonal megy befelé, miközben a gravitációs állandó az univerzum életkorában fordítva rendesen megy, és akkor fokozatosan szabadulnak fel az anyag darabok, a bolygót megfújják föl.
Nyilván ez máról holnapra nem vehető észre. Ugye 1 per t,
az 1 per 10 a
18. másodperc, néhány nap alatt ez nem túl sokat változik.
Hát ki lehet számítani, hogy milyen gyorsan megy lefelé, és ennek következtében mekkora a föld tágulásának az üteme. Egyszerű számolgatás. Nyilván
persze ehhez tudni kéne
pontosan ennek a diagramnak a alakját, tehát kell valamiféle pontosabb modell erre a folyamatra, amit itt mondtam, hogy milyen a férmes fázis.
Ezért van némi szabadsága az embernek az ilyen modellek, mert erre nincsenek kísérleti tapasztalatok, elméleti
számítások vannak. Mindenesetre a nagyságrendi becsléseket meg lehetett csinálni. Mi történik ezek után? Akkor egy-egy látható szerint így megy a sztori, hogy itt az izzó ősföld, kialakul rajta egy kéreg, ugye megszilárdult a felszín, és a belsejben ott van ez a fémes mag. Ha tovább hűl, és közben működik, megy az univerzum története, a fémes mag elkezd összehúzni, körülötte a bolygó pedig elkezd tágulni.
És ott van rajta a szilárd kéreg. És a szilárd kéreg megreped, mint hogy én se veszem fel az öltönyemet, mert idáig tartana, ugye
azóta, mióta megnőttem, azóta kicsit változtak a méretek. Tehát ez történt, hogy megnőtt itt a bolygónak a mérete, ott van rajta a megrepett kéreg. Egyre nagyobb lesz, és ott vannak rajta ezek a kéreglemezek. Nyilván itt egy kicsit közben aztán majd megszirádódott, másfajta kéreg van. Messziről mit látunk? Itt volt a teljes kéreggel fedett gömb, tágul, megrepedezik, és aztán utána ezek a kéreglemezek
ilyen alkotnak, és íme
ki lehet mutatni, hogy ez a kéregdarab, meg ez a kéregdarab
valamikor összeért. Wegener, aki meteorológus volt, az 1920-as években vetette fel a kontinensek vándorlásának az elméletét, azon az alapon, hogy milyen jól összeillik Afrikának meg Dél-Amerikának a partvonala, és hát nem csak geometriailag illik, hanem az egyik hegységnek folytatása van ugyanolyan közelből a másik kontinensen, és így tovább. Ezt sokáig marhaságnak tartották. Most is lehet kapni második kiadásban olyan könyvet, amit a 1940-es, 50-es években írtak természettudományos koholmányok címen, és ott sok minden marhaság fel van sorolva, és az ember röhög, hogy hát elég milyen hülyék voltak, csak aztán az ember belenéz, és ott találja köztük a kontinens vándorlás elméletét is, amit viszont azóta igazoltak. Tehát
hátrában az agarakkal, hogy mindenek mögünk nagyot. Na most ennek a modellnek egyéb jósata is vannak. Például azt mondja, hogy túl kicsi bolygónak nincs fémes magja. Tehát hogyha mi számoljuk, hogy milyen mélyen van ez a fémes zóna, ahol akkora nyomás, hogy a fölötte levő anyagnak a súlya itt már összepréseli, hogyha túl kicsi a bolygó, akkor az egész bolygónak nincs akkora súlya, hogy a belsejében kialakuljon a fémes zóna, ott tehát nem is történik meg ez a repedezés. Előbb-utóbb viszont elfogy a fémes mag, hogyha múlik az idő, a gravitációs állandó egyre kisebb lesz, akkor ez összehúzódik, aztán pattyi eltűnik végül. Tehát ez a dinamika, amit a kontinensek szétvándorláson, ez egyszer csak meg fog állni, ezt mondja ez a modell. És a kisebb bolygónál hamarabb áll meg, mert akkor hamarabb ér be a centrumba ez a fogyás. Tehát a Marson például, hogyha volt korábban ilyen jellegű kontinens mozgás, akkor már megállt, mert az jóval kisebb, mint a Föld. Nagyon rendes tudományos elmélet, összhangban van az alapvető fizikára vonatkozó elméleteket, és jósatokat is ad.
Tehát akár igaz is lehetne. De nem igaz. Nem azért nem igaz, mert hülye volt, aki kitalálta, hanem, hát mert Dilaknak nem volt igaz az alapvető elméletben, a gravitációs állandó nem változik az idővel. Tehát nem csak egy magyar professzor tud tévedni, hanem a Nobel-díjas Dirac is nyilvánvaló. Honnan tudjuk? Például ki lehet számítani azt, hogy ha a régebben nagyobb volt a gravitációs állandó, mint most, akkor a nap sűrűbb volt, jobban összehúzta a gravitáció, melegebb volt,
és
másrészt az erősebb gravitáció hatására a bolygók közelebb voltak hozzá. Nagyobb csillaghoz közelebb lenni az nem jó, mert akkor nagyon meleg van. A Földön akkor például nem lett volna folyékony óceán. De kísérleti tény, hogy mióta a Föld létrejött, néhány száz millió éve később már volt rajta folyékony óceán, és közben sem ford föl, tehát több milliárd éven át folyamatosan körülbelül olyan volt a hőmérséklet, mint most. Ugye elég kicsi ez az intervallum, a 100 és a 0 Kelvin között.
Ebben a tartományban volt benne a Föld. Ha a G változott volna, akkor nem lennének óceánok.
Nyilván ez nem elég erős érv, ki lehet magyarázni, hogy a légkör ilyen volt, meg visszaverte, meg albedó, meg anyámtyúke, mindenfélét lehet mondani. De van közvetlen mérés is, mióta elég sok űrszonda kering szanaszít a naprendszerbe, azóta azoknak a pályáját lézerekkel, meg rádióhullámokkal elég pontosan lehet méricsként, ugye métereztem most már még nagyobb pontossággal. Ha a gravitációs állandó változna annyira, amennyire Dirac mondja, tehát fordítva lenne arányosan a univerzum méretkorával, akkor már az űrszondák mozgásában ki lehet ezt mérni. És nem mutatják az űrszondák ezt az effektust, nem változik a gia az idővel. Másrészt azóta erre a Wegener-féle elméletre más alapozást kapnunk a lemeztektonik alapján, tehát van egy megnyugtató tudományos magyarázat arra, hogy miért vándorolnak a kontinensek. Ez az elmélet, ami akkor a 60-as években nagyon érdekes és lelkesítő volt, én is nagyon lelkes voltam annak idején, jelent, ez nem igaz. Ez nem a baja, általában így működik a tudomány, hogy igyekszünk minél nagyobb területet lefedő általános elméleteket létrehozni, és kísérleti jóslatokat mondani, amik aztán ellenőrizhetők és cáfolhatók. Miért mondtam ezt ennyire részletesen? Azért, mert általában ez a helyzet a mostani elméletekkel is. Most sincs közvetlen kísérleti bizonyítunk arra, hogy mi van a bolygó belsejébe, senki nem fúrt le még a Föld magjába, sem más égitestekébe se, és ezért minden jelenlegi elméletnek is ugyanaz a státusza, mint ennek a egyetféle elméletnek a 60-as években. Hozhatunk mellette egy gyönyörű szép elméleti érveket, hogy a jelenlegi fizikánkból ez következik. De bármelyik elmélet így járhat. Tehát ne tessék azon csodálkozni, hogyha a bolygók belsejére vonatkozó alapvető elméleteinkről 50 vagy 20 évvel később körülbelül ilyen stílusban fognak beszélni, mint ahogy én erről beszéltem, és a közönség meg mosolyog, hogy milyen bolondok voltak eleink 2005-ben. Nem bolondok voltunk, csak korábban éltünk. Hát minden ilyen elméletnek ez lehet majd a sorsa. Tehát a mai elméletünk azt mondja, hogy miben különbözik. Hát egyrészt nem változik a G, másrészt nem ugyanaz az anyag van a mélyben. Ez nem volt ilyen alapvető, nem hangzott eléggé alapvetőnek ez a feltérés, de nyilván az egész modell akkor működik, hogyha ez az anyag, meg az anyag, ami fölötte van, az ugyanaz, és át tud egymásba alakulni. Ha különböző anyagfajták vannak alatt, meg fölötte, akkor másképp megy a dolog. Mai modellünk szerint lejjebb más anyag van, mint följebb, majd mindjárt tudom, hogy mi. És ez azért van, mert a Föld története során volt egy olyan állapot, amikor az egész olvat volt, és akkor a sűrűség szerint szétváltak az anyagok. Ez hasonlít ahhoz, mint a naprendszer keletkezésénél, amikor a centrumtól kifelé a hőmérséklet következtében sűrűség szerint szétváltak az anyagok. Itt viszont a gravitáció következtében történt egy ilyen szeparálás. Tehát nem a napszél és a kicsapódás a hőmérséklet változás miatt szórhatott szét, vagy változott meg a kémiai összetétel, hanem a gravitáció miatt az olvadt Földben. Viszont az, ami ott belül van, az tényleg fémes állapotban van. Egyrészt azért, mert főleg fém, vas meg ehhez hasonló anyagok vannak benne a centrumban, ami már itt a felszínen is fémes lenne, de ez a nyomás, ez szintén, ez még fémesebb állapotba hozza. Milyennek a közvetlen bizonyítéka az, hogy a bolygónak van mágneses tere. Minden mai modellünk azt mondja, hogy onnan a bolygó magjából, a fémes magban folyó áramokból ered az, amit kívül mágneses térnek látunk. Elhangzott itt egy szó, a történet. Tehát ez a mai elméleteknek a lényege, hogy nem egy statikus modellt próbálok vizsgálgatni, hanem a Föld kialakulásától kezdve megpróbáljuk rekonstruálni a történetet, és ennek alapján próbáljuk megmagyarázni a mai viszonyokat. Akkor nézzük meg én a másik lapom. Hoppá. Tehát azt kell követni, hogy miután létrejöttek a bolygók, akkor mi történik. Nem rontottunk el semmit. Ezek az ütközések létrehozták a bolygót, és egyebek között felmelegítették. Hogyha szerencsénk van, akkor egy ilyen kőbolygó meg is olvad egy kicsit. És ha megolvad, pusztán az ütközések következtében, akkor megtörténik ez, amit az előbb mondtam, ez a gravitációs differenciálás, a sűrű anyagok lemennek a belsejébe, és a könnyebbek fennmaradnak. A tetején úszik a salak, ugyanúgy, mint amikor a nagyolvasztón ma megolvasztják a vasat, akkor a tetején kohósalak meg egyebek úszkálnak, hát abból lesz aztán a Földnek a kérge. Tehát, hogy elég nagy bolygó, amiben van por, meg gáz, meg egyébként, tehát összegyűjtött az anyagot, akkor megismétli ezt a kémiai differenciálódást, egyrészt kívül, az óriás bolygókon kívül a holdrendszerben megismétlődik a differenciálódás, másrészt a bolygó belsejében, ilyen öves, zónás dolog alakul ki. Most a számítások azt mutatják, hogy ez a melegedési folyamat, ez már kisbolygókban is megtörténik. Nem kell ehhez akkora nagy objektum, mint a Föld. Tehát egy ilyen 1-200 kilométer átmérőjű kisbolygóban, vagy esetleg még kisebben is megtörténik az, hogy az ütközési folyamatok valamennyire felolvasztják az anyagot, és azon belül már elkezd, ha nem is megy végbe teljesen ez a gravitációs szeparálódás, de megindul egy ilyen típusú folyamat. Később az ütközések szét tudják ütni egészében, mondjuk a Földet már nem nagyon, de egy kis bolygót még szét tudnak venni az ütközések. És amikor ennek a törmelékei keringenek az űrbe, akkor különböző jelölkök lesznek, attól függ, hogy ennek a belsejéből vagy a külsejéből származtak. És akkor a mai elméletek szerint ezért vannak vasmeteoritok, meg külmeteoritok, tehát az egyik az a belsejéből, ahol már a nehezebb, sűrűbb fémes anyagok gyűltek össze, a másik pedig a külső szilikátosabb közegből. Régen ugye azt mondták, hogy volt a féton, ami hiányzik a Titiusz-Bolyda sorból, volt egy bolygó, ami aztán szétrobbant, atomháború, Jupiter, stb. Mindenféle hatásokra, és annak a belsejéből származó dolgok a vasmeteoritok, a külsejéből pedig a kődolgok, ha szerencsénk van, akkor még a házakból is találunk darabokat. De nem kell ehhez féton, egy közönséges néhányszor, 10 vagy néhányszor 100 kilométeres kisbolygóban is már megtörténik ez. Viszont a nagyobb bolygókban belép egy új hőforrás, a rádióaktív elemek bomlása, és a Földnél ez a fontos. De a szupernova, amikor fölrobbant és létrehozta a naprendszernek az alapanyagát, akkor legyártotta az utolsó másodpercekben a vason túli elemeket, egyebek között a transzulánokat. Tehát a periódus rendszernek az utolsó elemei azok már mind rádióaktívak. A nagyon utolsók azok annyira rádióaktívak, hogy néhány másodperc alatt szétesnek, viszont ott van egy csomó, ami milliárd vagy millió éves felezési idejű. Például ott az urán, aminek 4,5 milliárd éves a felezési ideje, tehát amit a szupernovában kapunk, annak kb. A fele fagyott el azóta. A bolygó belsejében ilyenek összegyűlnek, ráadásul ezek jó sűrűek, nehezek, lemennek a mélybe. És bomlanak. Időegység alatt elbomlik a valahány százaléka ennek a rádióaktív anyagnak. És termel hőt egyebek között, ennek hát könnyebb anyagokat. Mivel függ össze a hő? Hát a koncentrációval arányos, és a térfogattal. A térfogat az a méretnek a köbével arányos. A hő leadás viszont a bolygó felszínén történik, az pedig a sugárnak a négyzetével arányos. Minél nagyobb a sugár, annál inkább olyanok a viszonyok, hogy nehezebben tud kimenni belőle a hő, tehát fölmelegíti az objektumot. Egy kis objektum nagyon könnyen kihűl. Ezért fázik a cinke, és ezért kell neki állandóan kajálni, hogy fűtse magát, és ezért nem fázik annyira a jeges medve. Na, tehát ugyanilyen módon egy kis bolygóban hiába vannak rádióaktív elemek, meg se kottyan, neki kisugározza a hőt. Egy nagyobb objektumban viszont benne szorul a hő, persze végül csak kisugározza, de közben annyira fölmelegíti, hogy megolvad, és hogyha a külső ütközések nem hozták létre ezt az olvadt belső szerkezetet, akkor a belsejében fejlődő rádióaktív hő hatására megolvad, és végben megy ez a differenciálás. Másrészt, ugye, mint minden belülről, alulról melegített rendszerben, érdekes folyamatok mennek végbe. A legegyszerűbb ezt a konyhában vizsgálgatni egy fazék vízzel. Ha alá gyújtunk a fazék vízbe, akkor mi történik? Egy ideig a vízben hővezetéssel terjed a hő. Alul meleg van, fölül hideg van, elmegy. Hogyha túl nagy lesz a hőmérséklet gradiens, tehát nagy lesz a különbség az alján meg a tetejé között, akkor megindulnak az áramlások. Középen elindul fölfelé, és körbe meg lebukik, mert hát azért ott kell maradni a fazékban. Megindulnak ilyen áramlási célák. Hogyha elég nagy fazékkal csináljuk, és elég melegítjük, akkor kialakul egy csomó áramlási cella, tehát nem egy, hanem bizonyos nekem följön az anyag, szétmegy, és utána le. Ilyenek fölülnézetben hatszögszerűek lesznek, olyanok lesznek, mint a mélysejtek, így együttesen ki tudják tölteni az anyagot. Mindegyiknek a közepén jön fölfelé, az anyag szétmegy, és a hatszögek falánál lebukik. Ilyet látunk a napban. A nap belsejéből jön kifelé a hő. Egy bizonyos sugárnál, tehát valamivel a nap felszíne alatt, ott, tehát néhány százezer kilométerrel, ott kezdődik ez a konvekciós réteg, és megindulnak ezek a konvekciós áramlások. Egy ilyen hatszögnek az átmérő körülbelül akkora, mint a Földé. De ehhez hasonlít a légköri zivatarcellák is, ahol a fölmelegített talaj fölött elindul fölfelé a levegő, és akkor máshol meg lebukik. Tehát ez a konvekció megindul, és hasonló indulhat meg egy olvadt bolygó belsejében is. Ez egyrészt a hőszállításnak egy hatékony módja, tehát áramlással együtt jár, nem csak hővezetéssel. Másrészt hozzájárul a gravitációs rendezéshez, mert amikor az olvadék áramlásba jön, akkor a sűrűbb anyagot innen levisz, és a könnyebb anyag meg inkább fönnmarad. Tehát ez a folyamat az, ami végül is létrehozza ezt a gravitációs szeparációt. Tehát legfelül a könnyű salak jelenik meg, és amikor lehűl, akkor ebből jön létre a bolygókéreg. A bolygókéregnek a sűrűsége az jóval kisebb, mint a bolygónak az átlagos sűrűsége. Tehát kb. Kétszer sűrűbb a belső anyag, mint a külső földi másatszok szerint. Most lejjebb valamilyen sűrűbb anyag van, és a Földön ezt tapasztaltuk, hogy kialakul az úszási egyensúly. A jéghegyekre kell gondolni például, hogyha a vízben úszik egy jéghegy, ugyanak a sűrűsége kisebb, mint a bolygói, vagy kisebb a vízé, akkor ahol itt kilóg, alatta, ugye szokták mondani, csak a jéghegy csúcsa, az 10%-a lóg ki a folyadékból, a 90%-a alatta van. A jéghegy az nem éppen így néz ki, hanem valami ilyesmi formájú lenne, de ha egymás mellé letennénk ilyen kis függőleges oszlopocskákat is, vagy gondoskodnánk, vagy ne dőljenek föl, akkor mindegyik egymástól függetlenül különböző mélységig merülne, úgy, hogy ugyanannyiad része látszik ki, mint amennyiad része, tehát mindig mondjuk az egy tizede lógnak, és a 90%-a lefelé. Azaz a felszíni formának lenne itt alatta egy ilyen negatív tükörkép esetleg megnagyítva.
Most azt tapasztaljuk, hogy a Földnél is ez van.
Csak ugye nem vízzel meg jéggel kell elmondani, ez a felszíni kéregnek a könnyű anyaga, alatta pedig valamilyen sűrűbb anyag van. És akkor a felszíni anyag úszik az alatta levő sűrű köpenyben.
Most szeretnék itt is rögtön oszlatni egy félreértést. Aki ezt a könyvekben olvassák, a legtöbben úgy képzelik, hogy persze, hát ez az anyag, ez a láva. Sűrű, meleg, vulkánokba följön, stb. Hát biztos láttam már a tévében, a spektrumon, amikor jön a láva. Nem, ez nem.
Ez nem folyékony anyag.
Nem folyékony anyagban úszik a szilárd kéreg, tehát az ott nem láva. Az ugyanolyan kemény szilárd anyag, mint a felszíni, csak valamivel puhább, valamivel sűrűbb.
Ez az úszás, ez...
Mondjam, a közönséges úszás fogalmakhoz képest eléggé furcsa. De mindenki látott már szurkot vagy kátrányt, az ami történik. Ha megütöm, akkor szilárdtestként viselkedik, megreped. Szét lehet szedni. Ha fölborítom a szurkos hordót és három nap múlva visszamegyek, akkor látom, hogy elkezdett kifolyni. Ugye a méz is lassabban folyik, mint a víz, még egy fölborított pohár méz, hogy néhány perc alatt folyik ki, hát ez még néhány nap alatt a szurok. Ez még sűrűbb anyag. Folyik, de nagyon lassan. Ja, abszurd dolog, az üveg is folyékony anyag, ugye mindenki tudja, hogy az üveg az nem kristályos, hanem folyékony, csak hát mire egy ablaktábla elfolyik, annak a karakterisztikus ideje millió év. Annyi ideje meg nem használunk üveget. Hát még eltartják, de addig, amíg ezt kísérletek bizonyítani lehet. De ez az anyag is sűrű anyag, de szilárd anyag, és ebben is terjedhetnek például transzverzális hullámok. Ugye tudjuk, hogy transzverzális hullámok azok csak szilárd anyagban mennek, folyadékban csak longitudinális hullámok mennek. Tehát például a földrengés hullámoknak ebben az anyagban való terjedéséből tudjuk, hogy ez szilárd. És valahogy így néz ki a dolog, hogy a felszíni formáknak a negatívja ott van a felszín alatt. Persze nyilván, hogy keletkezett egy hegy? Hát mozognak ezek a kontinens lemezek, így összetorlódnak, csak az anyag egy része fölfele kunkorodik, mindig azt szokták lerajzolni, másik része meg alatta lefele megy. Honnan lehet ezt kimutatni? Hát úgy, hogy megy fölötte egy műhold, és műhold ugye első közelítésben úgy kering, ahogy a Kepler törvényei megmondják, hogy a Föld teljes tömegét be kell tenni a centrumba, és akkor megy körülte ellipszispályán. A következő közelítésük azt mondják, hogy függ attól is, hogy milyen a tömegeloszlás, és ez az ellipszispály egy kicsit torzul. És ezt jó matematikai eljárások vannak. Először ugye egy kicsit egy ellipszoiddal közelítjük, aztán dudorossalabb lesz, stb. Most már a 27. rendnél járnak a műholdak pályának a finom meghatározásában. Kicsit nehéz a dolog, mert ahol a műholdak járnak, ott a magas légkörnek a fékező hatása is belejátszik, de lényeg az, hogy elég alaposan lehet a műholdak pályában következteni arra, hogy milyen a tömegeloszlás. Most, ha itt egy hegység, akkor alatta hiányzik a sűrű anyag. Tehát itt ez a ritkább anyag van, ezért ennek a résznek erősebb a gravitáció, mint ennek. Innen hiányzik valami, és ez az eloszlás, ez beleszól abba, hogy kering a műhold. Hát ezzel elég alaposan fel lehet térképezni. Na most ezek a folyamatok, hogy ez az egyensúlyi helyzet, ezek viszonylag lassúak, hiszen sűrű az anyag. Ha hirtelen megváltoztatjuk az egyensúlyi viszonyokat, akkor eltart egy darabig a dolog. Például, hogyha a jég fedi a felszínt, akkor annak a súlya is beleszámít, és az lejjebb nyomja ezt a kőzetdarabot. Ha jég elolvad,
akkor ennek ugye föl kell jönni. Följön, de nem azonnal. Ugye néhány ezer éve ért véget az utolsó jégkorszak, és például a Skandináv félszigetről leolvadt a jég. Skandináv félsziget ma is megy fölfelé.
Tehát ebben a mozgásban van, ki lehet mérni, jóval gyorsabb mozgás, mint a Föld bármely más területén, mert innen viszonylag nemrég kapták le a jeget, és ennek ahhoz, hogy beálljon az egyensúly, ahhoz följebb kell mozdulnia jó pár métert, vagy jó pár száz métert az egésznek, és most is mozgásban van.
Ezek persze ilyen néhány milliméter per év nagyságrendű mozgások, de az a
szilárd közegben elég alapos, és
nem sokára már ott tartunk, hogy a GPS-tel már bárki kimérheti, kimegy Skandináviába, áll egy évig, aztán
GPS mutatja. Mi történik a kisebb bolygókon?
Kisebb bolygóknál ott nincs ilyen meleg a belsejében, ezért hamarabb megszilárdul a köpeny. És halad befelé, tehát egyre vastagabb az. Nem lesz annyira folyékony a köpeny. És az olvad zóna, ahol meleg és rugalmas és deformált az anyag, az lejjebb húzódik, az már nem lesz rugalmas a felszín közelében. A Hold például ilyen, Holdnak is van egy ilyen felszíni kéreg része, ott van alatt a köpeny, de az már nem ilyen rugalmas, félig meddig folyékony. Ez is kemény anyag. Ugye a Holdba becsapódik egy meteor, akkor mi történik? De berágja magát, helyileg megolvasztja a környező anyagot, itt fölfolyik ebbe a kráterbe, és itt betölti, és itt akkor sűrűbb anyag van. Földön mi történne, hogyha ide följönne a sűrűbb anyag, akkor ez visszasüllyedne bele, és beállna. Ez nem, a Holdon itt marad. Itt létrejön egy tömegkoncentráció, vagy mass concentration, vagy rövidítve maszkon. Oké? És hogyha a Hold körül kering egy kis műhold, akkor ki tudja mutatni ezeket a zónákat, amik a hajdani becsapódott nagy meteorok következtében létrejött tömegátrendeződéseknek a nyomai. Egy kicsiny bolygón, ahol már nem eléggé rugalmas, nem eléggé deformálható a belső zóna, ott ilyenekről lehet látni, hogy tényleg ez van, ott vannak ilyen maszkonok. A Földön nincsenek maszkonok. A földi lemez tektonikának az egyik érdekessége, majd mindjárt lesz róla szó, a forró pontoknak a létezése. Ebben a szilárd köpenyben, ebben vannak olyan repedések, ahol föl tud jönni a még mélyebben levő forró anyag, részben hővezetése, részben pedig egyszerűen föláramlik, ez már tényleg folyékony anyag, ebből lesz aztán majd a láva, amikor megérkezik ide a felszínre. Ez ebben a viszonylag nyugvó tartományban egy adott hely. Ha ez áttöri, ez a felállamás áttöri a felszínt, akkor fölötte vulkán csinál. Ugye ezt megcsinálja többször, akkor egyre nő a
vulkán, ezek a nagy pajzsvulkánok. A Mons Olympus, a Marson, az pont ilyen.
Tehát egymást követő vulkánkitörések ugyanazon a helyen,
azok növelték ilyen magasra 25 km-es és 500 km átmérőjére ezt a hatalmas pajzsvulkánt. És ez a merev alatta levő kőzet, ez elbírja. Ha a Földön csinálnánk egy ilyen nagyot, akkor az már biztos már kicsit bejjebb süllyedt volna, meg szétnyomódott volna, tehát nem marad bejjebb.
Tessék megint csak a nedves sárból jó nagy plattyot építeni, aztán elkezd szétfolyni. Jó, oké. A Földön viszonylag közel a felszínhez van ez az aszteroszféra, ez egy puha rugalmas anyag, nem folyékony, de szilárd anyag, de viszonylag puha és rugalmas, amiben így be tudnak süllyedni a dolgok. A Földön nincsenek is maszkonok. Miért van ez így? Tehát ennek következtében az, hogy mindig visszaáll ez az izosztáció, tehát ez egyensúlyi eloszlás, ezért nincsenek a Földön maszkok. Az egyik elmélet, hogy miért van ez így, az, hogy a Földön van víz. Hálózat viszont nincs.
A kerülőanyag ez a víz.
Az külön érdekes kérdés, hogy hogy került a Földre a víz, de ha már itt van a Földön, akkor bemegy a Föld belsejébe is.
A kéreg alá is be tud kerülni, és ezért a kenőanyagként viselkedik itt, majd milyen lesz fel a szó. Másrészt viszont
állandó gyóró effektusok vannak. Tehát nem hagyja a bolygó békén a kérget, meg az alatt elő részeket nyugodni egymáson, hanem egyrészt fellép bizonyos differenciális rotáció, tehát a különböző rétegek egy kicsit másképp mozognak. Ez már csak hipotézis, pont olyan jellegű, mint az Egyed László, hogy csak éppen most még elhisszük ezeket. Tehát a belső mag egyesek szerint más szögsebességgel forog, és emiatt
fellépnek különböző effektusok.
ezt esetleg az árapályelők, a hold hatása okozza, másrészt pedig a túl nagy hőteremben is, ami azért van, mert a Föld elég nagy objektum és elég tele van rádióaktív anyagokkal, ezért nagyon akar kijönni belőle a hő, és megindulnak ezek a konvekciós áramlások. Jelenlegi tudomásunk szerint a Holdon, Merkuron, Marson és valószínűleg a Vénuszon is már a felszín megmerevedett. Korábban voltak ilyen tektonikai folyamatok, vulkánok meg egyebek, de leállt. Mert már túl mélyre lement az a zóna, ami a felszín közelében már merev, és már nem rugalmas, és már nem alkalmas ilyen folyamatokra. Ezért látni a Marson például, látni egy olyan típusú helyet, ami megfelelő a vörös tengernek, ahol elkezdett szétmenni egymástól két kontinens, de a Marson ez a folyamat leállt. Vénuszon látunk vulkánokat, de azok nem egészen olyan jellegűek, mint a Földön. Tehát pillanatnyi tudomásunk szerint a Föld az egyetlen geológiailag aktív kőbolygó. Ugye ez az ábra, amit mindig ilyenkor leszoktak rajzolni, hogy milyen folyamatok mennek végbe. Itt van ez a bizonyos asztenoszféra, tehát a köpenynek ez a rugalmas rétege, és ennek a felszínén itt vannak a kőzetlemezek, amik az egész Földet befedik, de szét van hasadozva részekre. Bizonyos helyeken jön a feláramlás, itt vannak ezek a nagy konvekciós zónák, ahol föláramlik a folyadék, és bekanyarodik errefelé, nem folyadék, tehát ez a kőzet, ami a szép lassú mozgásban van, ez itt szétviszi ezeket a lemezeket, és közben itt följön, és újabb meg újabb anyagdarabok tapadnak hozzá ehhez a lemezhez. A lemez csúszik széllyel, egy centiméter per év nagyságrendű sebességgel.
Most már GPS-en már ki lehet mutatni, hogy Amerika meg Európa néhány centiméter per
év sebességgel távolodik egymástól. Ahol viszont két ilyen összeütközik, két ilyen lemez, akkor az egyik lebukik a másik alá.
És ugye, hogy mi történhet? Tehát egyik helyen távolodnak, másik helyen összeütköznek, vagy csúsznak el egymás mellett. Kaliforniában van a Szent András törésvonal, ahol éppen így elcsúsznak egymás mellett a kőzetlemezek, és akkor ilyen irányú rángatások rázzák állandóan.
Ahol viszont lebukik egyik a másik állat, mi történik? Ez az anyag megy lefelé, és itt kisebb darabokra törik, aztán szép lassan feloldódik a környező anyagban. Kb. 700 km mélyen még ki tudják mutatni ezeknek a kis kőzetdaraboknak, tehát a kicsi, hát néhány száz kilométer átmérőnek a maradványait, és ez még olyan szilárd, amelyben még itt a felszínén kirobbanhatnak földrengések, és megrázzák a fölötte levő tartományt. Volt most ez a szörnyű katasztrófa decemberben, az egy ilyen helyen történt, a lebukó kőzetlemeznek a mélységi tartományában innen robbant ki, és lökte meg itt a felszín, és utána ott indultak a cunámik. Egy-egy ilyen lemez viszi magán a kontinenst, tehát ennek van egy ilyen ősi pajzs része, másrészt, ahol kettő összetalálkozik, akkor itt az óceán fenekén összegyűlt anyagot felgyűri, és ebből lesznek a kontinensek peremjéhez hozzá ragadó hegységek. Illetve, hogyha cifrába dolog, akkor a kontinens kicsit odébb van, és mellette itt létrejön egy szigetív, tessék megnézni Ázsia mellett Japánt, ami egy ilyen ív, a mély állapból földgyűrődő anyag létrehozta, ott még marad egy kis tenger, aztán odébb van a kontinens. Megint honnan tudjuk ezt?
Miért nem? Ezt mondta Egyed László annak idején, mert azt mondta, hogy tágul a Föld, akkor ezt még nem tudták. Ezt a 60-as évek második felében dolgozták ki ezt a modellt, akkor mentek azok az expedíciók, amik összegyűjtötték ehhez az alapvető információkat.
Egyik alapvető információ, ez a Föld mint magnószalag működéséből adódik. Amikor ez a forró kőzet kihűl,
akkor befagy a mágneses tér a kőzetekbe. Nagyon forró kőzetben összevisszaállnak a mágneses momentumok, a kihűlő anyag viszont a külső mágneses térnek megfelelő irányban
mágnesesződik.
Nem egészen értett okból a Föld mágneses tere időnként megfordul. Ugye azt se értjük, hogy a napi miért, csak a szabályosabban csinálja a napi, az 11 évenként megfordul.
A Földé az rendszertelen, de ilyen százezer éves nagyságrendekben. Hol erre mutat, hol arra mutat. Ez például, hogyha itt az Atlanti-óceán közepén levő hátság, akkor ez nagyjából észak-téli irányú, megy széllyel az anyag, és amikor kibukkant a láva, megfagyott, akkor mondjuk így mutat benne a mágneses tér.
Aztán kicsit később megfordul a Földnek a mágneses térnek az irány, akkor ez az anyag már odébb ment, és a következő az viszont már ellentétes irányba lesz mágnesezve.
és így kialakul egy ilyen csík mintázat, pont mint a Magnószalagon a mágnesesség, ez hozza az információt. És az az érdekesség, ugye, hogy ott a központhoz képest a két felé szimmetrikusak a viszonyok, hiszen megy két felé ugyanakkor a sebességgel az anyag. Amikor ezt felfedezték, ugye megy a hajó az óceánba, lógatja le a magnetométert és méri a földre, vagy az óceán fenékű közvetlenek a mágnesesedettségét, kimérték ezt a mintázatot, aztán arrafele kimérték ugyanannak a fordítottját. Ebből lehetett látni, hogy két egymással azonos Magnusz-szalag megy két irányba szalaszét, és ez mutatta meg ennek a modellnek a életképességét, hát pontosabban ennek alapján dolgozták ki végül ezt a modellt, amit még aztán sok minden más is megerősített. Pillanatnyi tudásunk szerint ilyen csak a Földön van. Most a Földön egyebek között van víz is, és abból mindenféle izgalmas további dolgok következnek. Ahol lebukik ez az óceáni közvetlemez, ott az óceán fenekére lerakodott vizes üredéket is viszi magával. Tehát ez nem csak az eredeti kőzet, hanem a mészkő meg egyéb, a iszap meg egyéb, ami az óceán fenekére lerakodik. Ezt is viszi le ide a forróságba. Itt abból rögtön gőz lesz. A gőz jön fölfelé, és átszakítja a másik közvetlemezt, tehát nem messzire az óceáni állattal odébb, itt vulkáni tevékenység lesz, mégpedig nem pöfögős típus, ahol sok vízgőz jön fölfelé. Ezt megint csak lehet a csendes óceán környékén a közvetlemezek ütközésénél nézegetni. Na, egy másik izgalmas dolog, hogyha van ez a forró pont, ami itt volt ez az alsó zóna, amin úszik a felszín, tehát itt erre mennek a kéreglemezek, itt van egy forró pont, ez átböfi egy feláramlás, akkor adott helyen itt kibukik és vulkán lesz belőle. De megint csak, mint a Magnószalag, vagy mint a varogép viszi odébb ezt a felszínt, akkor a vulkán kialszik, mert már nincs alatta a magnóban, hanem kicsit odébb nő egy másik magnóban. Tessék megnézni a térképen a Hawaii-szigeteket. Hawaii-szigetek egy ilyen egymást követő vulkáni lánc, és ott, ahol vége van a szigetnek, hogy olyan térképen nézi az ember, ahol az óceánt nem egyenletesen kékítették, van az óceán fenéknek a mintázata is látszik, folytatódik a tenger alatti hegyekkel, még azt hiszem 6 vagy 8 sziget van, csak azok már nem érnek el a felszínig, tehát azok még korábbi, csak aztán már lekopott vulkának. És most már a mostani vulkán is kicsit csúszik odébb, és valamivel Hawaii-tól mere keletre, már készülődik a következő vulkán, ahol majd ez a forró pont majd ismét át fogja bökni a kérget. Ez, ami a Marson nincs. A Marson, mutattam, a forró pont az mindig ugyanaz a helyen viszi fel a közvetet, ezért ahelyett, hogy sok vulkánt építene egy egymás mellé, ehelyett ugyanazt az egyet növeli egyre nagyobbra, és így lesz egy hatalmas pajzs vulkán. Mi hajtja ezt? Hát ez a belső hő következtében fellépő konvekciós áramlás, aminek a sebessége néhány centiméter per év. A felszínen ugye tudjuk mérni, itt a belsejében még nem, ideig nem tudtunk lefúrni. A legmélyebb fúrások 15-20 km mélyre érnek el, ennek a lemeznek a vastagság ez 30-50 km, tehát az alatta levő forró zónában még nem tudtunk lefúrni, tehát onnan közvetlen. Ezzel a bolygó belső szerkezetével közvetlen kapcsolatban van a bolygó mágneses tere. Ugye ezt megint nem értjük teljesen pontosan, vannak rá izgalmas modellek, amik többé-kevésbé tudják reprodukálni azt, amit a Földön tapasztalunk. A Föld első közelítésben olyan, mintha a belsejében lenne egy nagy mágnesrúd, ami a északi pólus környékén bújik ki. És ha pontosabban megnézzük, akkor ennél cifrább. De ezt a modellt ugye első közelítésben úgy lehet létrehozni, hogy egy nagy köráram menne körbe, és akkor ennek hasonl a mágnes a tere, tehát mindegy ilyen elektromágnesnél. Mi ez a köráram? Hát valószínűleg ott lenne abban a fortyogó anyagban, ami még ezeknél az előbb mutatott rétegeknél is lejjebb van, ott, ahol már fémes fázis van, és ez elektromosan vezető, ebben menő köráramokról van szó. Nagy vita folyik arról, hogy ez hogy keletkezett, hogy ez az eredeti mágneses térnek a befagyásának a maradványa. A jelenlegi elmértek azt mondják, hogy ez egy öngerjesztő plazmafizikai folyamat, tehát az már eléggé furcsa anyag, fémes fázisban folyó áramok, keresztáramlásokat indítanak meg a mágneses terek, spirális alakú mozgások, mert ennek a mágneses tere megint befagy az anyagba, viszi magával. Elég bonyolult, és megint csak számítógépes szimulációkkal tudják ezt modellezgetni. Ha minden jól megy, akkor ebből kijön, többen állítják, hogy kijön, mások meg az, hogy nem, ebből kijön az is, hogy ez a folyamat ez időnként átbillen, és akkor az ellenkező irányú mágneses tér következik. Mindenesetre ebből a modellből lehet olyasmiket következtetni, hogy melyik bolygónknak van mágneses tere. Hát például kell hozzá hold, vagy több hold, ami differenciális rotációra kényszeríti a bolygó belsejét, tehát ahhoz hasonlóan, hogy az árapály megy körbe a hold gravitációs hatására a bolygó külső zónájába, a bolygó belső részén is egymáshoz képest egy kicsit így elcsúsznak a külső árapály erők hatására, és ez már megindíthatott abban a fémes anyagban olyan áramokat, amik aztán felerősítik magukat. Kell hozzá fémes plazma mag, tehát elég nagy bolygó. Nagyon kicsinek nincsen mágnesek tere szerint a modell szerint, vagy ha van, akkor az nem ilyen eredetű, hanem korábban befagyott mágneses tér. Elég gyors forgás kell ahhoz, hogy ez a mechanizmus meginduljon. Tehát azt mondja, hogy a Jupiternek, Földnek, Merkurnak, Marsnak van mágneses tere a pillanatnyi tudásunk szerint. Tehát, hogy kell mondani, valamennyi mindenkinek van, csak a semminél némivel több, ez ezeknek a bolygóknak van. Bolygónak, aminek mágneses tere van, annak viszont a környezetébe kilóg messzire a mágneses tér, és a múlt héten megtárgyalt az egész naprendszert betöltő plazmával a kölcsönhatásban létrejön ez a magnetoszféra. Itt van az a lökéshullám, amit amikor rajzolgattam, és hosszú mágneses csóvája van a rendszernek. Mi van még a bolygón? Hát a bolygóknak van légköre is. Honnan tudjuk, hogy melyiknek van, melyiknek nincs, ezt megint elméletileg ki lehet számítani. A legfontosabb paraméterek a bolygó tömege és sugara, ennek következtében ki lehet számítani a felszíni gravitációt és a hőmérséklet. A hőmérséklettől függ az, hogy milyen gyorsan mozognak a molekulák. És a bolygó tömege mondja meg, hogy mennyi a szökési sebesség. Hogyha a szökési sebesség nagyobb, mint a termikus sebesség, akkor a molekulák úgy viselkednek, mint a földobot, kő visszaesnek, hiába szaladnak fölfelé, előbb-utóbb visszaesnek. De tudjuk azt is, hogy a termikus egyensúly statisztikus. Tehát van egy eloszlás, hogy adott mennyi a valószínűség annak, hogy egy molekula ekkora sebességgel, vagy akkora sebességgel, van valami átlagsebesség, de akkor is vannak jóval gyorsabban merő. Tehát mindig van egy bizonyos hányad adott hőmérsékleten a gázban a molekuláknak, amiknek nagyobb a sebessége, mint a éppen aktuális szökési sebesség, és azok elhagyják a bolygót. Azok nem jönnek vissza. Eltávozó gázmolekulákat már nem kell beleszámítani a légkörbe. Tehát ez szerint az elmélet szerint a bolygók előbb-utóbb teljesen elvesztik a légkörüket, mert ha mindig csak vesztünk belőle, de nem jön újabb, akkor végül csak elfogy, akármilyen lassan is fogy el. Lehet egy ilyen karakterisztikus időt hozzárendelni, hogy mennyi idő alatt fogy el. Kis bolygónak nagyon gyorsan elfogyna, nagyobbaknak viszont akár évmilliárdokig megmaradhat a légköre lényegében változatlanul. A Földnél már gondok vannak, itt már kell némi utánpótlásra is számítani. Ez az utánpótlás részben a bolygó belsejéből felszabaduló gázokból jöhet, részben pedig kívülről befogható extra gázok, tehát a bolygóközi plazmában meg egyebekből. A Merkur ugye túl közel van a naphoz, túl meleg és viszonylag kicsi, ezért nem tud megmaradni rajta a légkör. Földön, Vénuszon, Marson a legkönnyebb elemek, hidrogén, hélium, stb. Ezek megszöktek. A Föld légkörében levő hidrogén az kötött állapotban van, tehát vízmolekula formájában, azért a puszta hidrogén az el is távozna. Az óriás bolygók már elég nagyok ahhoz, hogy ott már a könnyű elemek se mennek el. A Szaturnusznak jelentős része például héliumból van. Honnan van ez a légkör? Tehát egyrészt az ősi gázköd, mínusz ami megszökött. Az ősi gázköd az univerzum alapanyaga, hidrogén és hélium, 70% hidrogén és 25% hélium, ez még az ősrobbanásból származik. Akkor az a bizonyos szupernova kb. 1%-nyi extra nehezebb anyaggal megszórta, ebben is a fő összetevők azok a könnyebbek, szén, nitrogén és a oxigén és a környéke, és a még nehezebbek azok még kisebb gyakorisággal vannak. Tehát ezek a leggyakoribb elemek alkotják a gázködöt, és ennek egy része megmaradt a bolygókon. Vannak olyan számolások, ami szerint a Földnek eredetileg nem volt légköre. Tehát amikor létrejött az összeütközésekből, akkor ott már nem volt gáz, hanem ez később érkezett. Más számolások azt mutatják, hogy amikor a Föld összeállt ezekből a kis kőzett darabkákból, akkor a környéken még volt elég gáz, és azt a ilyen nagyobb objektum már magához tudtak húzni. Ez még nem lezárt kérdés, ez ügyben nagyokat vitatkoznak. Most ezeknek az anyagoknak a mindenféle vegyületei is létrejöhetnek, metán, ammónia, víz, stb. A hélium az nyilván az, mint nemes gáz önmagában marad. az oxigén, a molekulális oxigén az nem volt eredetileg, más kémiai állapotú volt ez a légkör, ez redukáló légkör volt. Földi oxigén az már későbbi termék, a világ legnagyobb környezetszennyezése, amikor a földi növények elbízták magukat, és annyi oxigént termeltek, hogy ezzel megmérgezték az élővilágot, és az akkori élővilágnak a 97%-a kipusztult. Akkor még nem volt környezetvédelmi minisztérium, hogy ezt megakadályozza, és ezért az élet kénytelen volt alkalmazkodni ezekhez a viszonyokhoz, és akkor így lettek oxigént lélegző lények később. Tehát ez már a későbbi sztori. Lehet töprengeni azon, hogy vajon azok a bolygók, amiket mi most messze látunk, azok vajon ilyen struktúrájuk-e, van-e légkörük, ha van, akkor milyen. Tudjuk például, hogy az egyik exobolygónak nátriumból van a légköre. Honnan tudjuk? Úgy, hogy elmegy a csillaga előtt, és a kicsit elhalványítja a csillagát, és ezért megváltozik a csillagból érkező fénynek a spektrum, amiközben áthalad ennek a bolygónak a légkörén. Közel van, jó meleg, nátrium van a légkörben. A nátrium az a Földön nem túlságosan gyakori jelen. Lehet töprengeni az, hogy került oda olyan sok. Lehet, hogy ha speciális folyamatok a kőzetekből kiszabadítják a nátriumot, akkor ott elgőzölök, és ez veszi körül. Az is lehet, hogy más anyag is van ott, csak azt éppen annak a spektrumát nem vettük észre. Mindenesetre egészen vad és nem várt effektusok várhatók az idegen bolygóknál. Tehát a bolygóknak a tana az a következő 20-30 évben jelentősen meg fog változni. Mondom még egyszer azt a satszot, hogy körülbelül 5-10 éven belül látni fogok olyan naprendszereket is, amik hasonlítanak a miénkhez, és az, hogy mi tipikusak vagyunk, és ez az elmélet, amit itt a mi naprendszerünkre elmondtam, ez, és erre elég jól bevált. Ez mennyire tekinthető általában a naprendszerek elméletének, vagy pedig egy nagyon speciális objektumének, ezt még nem tudjuk, de tessék figyelni további ismeretterjesztő adásokat, és majd megtudják. Köszönöm szépen a figyelmet!
Eper. Elsőpesti Egyetemi Rádió. FM 97.00.
Dávid Gyula előadását közvetítettük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A felvétel technikai szerkesztője Teplicki István volt. Bővebb információk az előadás sorozatról és a Polaris csillagvizsgálóról a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján a www.mce.hu címen található.